Oddig is másnak szólna, lehet, hogy valami érzel. Próbál ki valakivel, nekem így, nekem úgy, úgy hiszem. Akad, amit ő gyógyít meg az idősel, de kezeli minden nap. Egyszer mutat majd egy tisztább képet a tükörben, az lesz egyébet éppen holnap már.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben továbbra is Elpap István a mikrofonnal. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet, Gergelit Józsefet, az MT kiváló sportszerkesztőjét, Szegő Tibort, a Nemzeti Sport Rádió műsorvezetőjét, aki majd 18 órától a körkapcsolást vezeti, és a Nemzeti Sport főmunkatársát, Turi Gábort, egyben adásunk társszerkesztőjét. Kezdjük azzal, ami abszolút napi és aktuális, és hát ugyan be volt már lebegtetve, de azért mindent összevetve nem nélkülözi a pikantériát, hogy Győrbe már készténként kezelik, hogy nyártól nem Borbé Balázs a vezetőedző, aki ugye a klub történet egyik legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy 7 győzelem után a Fradit letaszította a trónról. Ennél már csak az jobb, hogy a hírek szerint megy a Ferencvároshoz, de ezt ott még nem erősítették meg, hát azt, hogy aláírt volna, azt végképp nem. Úgy szóltok ez az egész ügymenethez, mert nem mindennapos. Több okból nem az.
Bár lebegtetve volt egyébként, talán még a szezon közben is megcsiripelték ezt a mondanak. Annyiban engem mégis meglepett, hogy nagyon karakánul válaszolt arra a bajnoki cím megszerzése után arra kérdésre, hogy megy, marad. Ő azt mondta, hogy marad. Ezek után engem meglep, hogy ennyire gyorsan fordult egyet a világ. Egyáltalán nem gondolom, tehát nem szeretném megítélni sem emberileg, sem szakmailag a döntését. Ennyiben engem váratlanul ért. Mind a két csapatnál vannak kérdőjelek, tehát szakmailag ezért is nehéz értékelni. Ugye a Ferencvárosnál, meg a legtöbb klubnál azért most nem tudják, hogy milyen összegekből fognak tudni gazdálkodni. A Ferencváros most nem a Bajnokok Ligájából indul, a Győrben...
Lehet, azért... hogy már tudják, mert az MLS éppen ezekben a pillanatokban, igen, az... vagy éppen ma egyeztet.
De simán
vagy...
lehet az is, hogy az MLS egyelőre azt mondja, hogy,
ő sem
mindig
tudja.
Türelmet
ja,
kérdően még ő sem, tehát hogy nem vagyunk jelenleg okosabbak.
De igen, de ugye, bocsánat, hogy közbevetem, mert ez akár egy későbbi téma is ezen beszélgetésen belül, de ugye Csányi Sándor azt mondta, hogy a következő idényre az MLS mindent összevetve kipótolja, ha esetleg úgy alakul, hogy...
Igen, bár ott is mondott számokat, hogyha hány százaléka jön be, azt tudja kipótolni, nem tudjuk, hogy mi lesz a tévé közvetítése. De amit akartam mondani, a Győrnél meg azért szerintem az jelent szakmailag az vett fel szakmailag kérdéseket, hogy azért bizonyos kulcsjátékosok nagy valószínűséggel távozni fognak.
Vitál és Milán most épp a Celtickel emlegetik, az úgy...
Hát aztán is mi van, ha ő is követi az edzőjét? Mert hogy télen ugye meg akarta szerezni a Fradi, azt azért...
Hát mi, de, igen, de mi van, hogyha ez nem ilyen egyszerű? Tehát a mai Ferencváros nehezen tudom elképzelni, hogy tud a korábbi is egyébként, de a mai végképp tud a Celtickel konkurálni az ott
hát esetben. A Celtickel nem valószínű, nem. De ki tudja, hogy az az üzlet összejönne, meg mennyi
de lehet, hogy ott, lehet, hogy ugyanúgy kín lesz az edzője,
de hogy
azért a pandémia alatt.
Na.
Tehát, hogy engem ennyiben meglep, én azt mindig furcsánom, hogyha valaki nagyon karakánul kijelent valamit, és az nagyon gyorsan megváltozik. Én azt jobban el tudom ilyenkor én fogadni, hogyha mondjuk akkor egy ilyen diplomatikus választ ad, hogy nem tudom, megnyertük a bajnoki címet, most szeretnék pihenni, és akkor a nyaralásból visszatérve beszéltünk a jövőmről.
Hát csak az ő védelmében akkor még Robi Kinnek stabil helye volt a Fradinál amúgy, amikor ezt kijelentette. Mert az legalább
ilyen.
Gabi? Én azt gondolom, ha most a Robi Kinre rácsatlakoznék, a Robi Kin ugye nagyon sok helyről kapott elvileg ajánlatot. Akkora névről van szó, mert én azért azt mondom, hogy kicsit nagyobb a füstje, mint a lángja, annak ellenére, hogy ezt az aláírom, ezt a nemzetközi kupa szereplését a Fradival. De ugye én szerintem azért ment el, mert kicsit dühös volt, nem akart részt venni ebben a kettős játékban, ugye, hogy a magyar bajnokságban meg kell felelni ugye a magyar szabálynak, meg a fiatal szabálynak, ugye javaslatként, ugye. És a másik oldalon pedig helyet kell állni a nemzetközi porondon. Na most akkor visszacsatolok a Borbé Balázshoz. Na most ő ezt megcsinálta a Győrrel, tehát ő ezt a dolgot érti. Biztos a Borbé el tudott volna menni, mert azért az ő neve a szlovák
illetve... Megcsinálta, csak nem játszott mondjuk a Európa Liga főtáblán.
Jó, most arra gondoltam a magyar játékosok beépítésére gondolok. És azért lehet, hogy neki lett volna lehetősége a szlovák, illetve a cseh ligába, de onnan gondolom nem akart elmenni, ez pedig egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni. Egyetértek, hogy igen, kicsit úgy fogalmazott a bajnokság végén, amikor a Győrrel ugye aranyérmet nyertek, hogy hát mintha maradna, ugye? Tehát fogalmazzunk így.
Ez egy élő szerződés van.
Igen. De hát ez az a dolog, amit ezt hívják kivásárlásnak. Őszintén mondom, a Fradi a lehető legjobbat tette. Az én szememben azért, mert magyar edzőt szerződtetett, a másik, hogy egy egészen kiváló szakembert.
Mikor volt legutóbb magyar edzője a Fradi?
Megmondjam.
Hát ezt roppant fontosnak tartom. És egyébként szóba került ugye, hogy ugye azért ez a győri csapat, ugye tudjuk, hogy nagyon jó volt a kirakat Csinger, Vitál és Tóth Rajmund, hogy azért ezeket nyalogatják ezeket a játékosokat más csapatoktól, tehát nyilvánvalóan ugye meg kell nézni, hogy mi van a
raktárban. Tehát van az övék.
Így van. Tehát magyarul meg kell nézni, hogy mi van a raktárban, és erre is gondolhatta azt a Borbé, hogy hát ha hívnak a Fradiba, akkor elmegyek. És hát most a Fradi eladta a Stankovicsot, meg hirtelen akartam mondani.
Janszent.
Igen, tengeren túra. Hát most kivételesen neki kellett venni egy edzőt, tehát be kellett nyúlni a zsebbe.
És valószínűleg olcsóbb volt, mint a másik. Külön-külön.
Ez mennyire, is valószínű. Mennyire, és bocsánat, még lehet, igen? hogy ha már itt ugye embervásár van, akkor...
Profi futballnak.
Nevezzük, igen. Jó. Akkor én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy mindenki azt mondja, a Vitálisnak meg a Csingerrel egyen magasabb szinten kéne megpróbálni. Egyébként a Fradi és pont az egyen magasabb szint akár.
Hát most lett egyen alacsonyabb.
Én azért a Vitális esetében egyetem a külföld mellett kardoskodnék. A jó. Magam részt, hogy
Csinger az inkább realitás, talán.
Nem vagyok ebbe biztos. Egyébként én meg a Csingerre mondom azt, hogy én abszolút láttam benne a következő 10-15 év magyar válogatott védelmének oszlopos tagja, viszont én azt mondom, hogy neki lehet, hogy most még jó lenne a Fradi, ami...
Ezt mondtam én is.
Igen, viszont a Vitálisnál inkább külföldöt mondanék, már ő szerintem már egyen magasabb polcon van.
Melyik polcon van Borbé Balázs, a sokat citált felső polcos kategória-e? Egyébként, ha csak azt veszik, hogy éppen megnyerte a Fizzligát a csapatával, akkor talán egyébként igen.
Én szerintem Robi Kín sem volt felső polcos. Induljunk ki ebből. Magyar szinten pedig Borbé Balázs felső polcos. Nemzetközi szinten nyilván egyelőre még nem. Én azon gondolkodtam, hogy amikor nem olyan nagyon régen a Győr feljutott a másodosztályból az első osztályba, nem volt elvárás Borbé Balázzsal szemben, hogy európai kupát érő pozícióban végezzen a csapatával, megtette. Tavaly, vagy most zárult idényben nem volt elvárás, hogy bajnoki címet nyerjen a csapatával, megtette.
Ott már az, hogy európai kupa, az már azért
az már igen, de
célként lebegett.
Kevesen gondolták, hogy ez pont a BL lesz. Most viszont, ha aláír a Ferencvároshoz, akkor elvárás lesz, hogy az Európa Ligában ne essen ki az első körben. Ha pedig mégis, akkor pedig, hogy a Konferencia Ligában jusson el legalább oda, ahová korábban, már más kupában a Ferencváros eljutott.
Tehát és nyerje meg a bajnokságot.
Hát az a minimum. Tehát egy olyan nagyon komoly terhet vesz most magára, ami lehet, hogyha Győrben maradt volna még egy évig, és adott esetben megismételte volna azt a sikert, amit elért ebben az évben, akkor az ázsióját és az árát is meg tudta volna emelni, és nem feltétlenül egy olyan Ferencvárosba került volna, amelyben most éppen átcsoportosítások, Hajnal Tamás nem biztos, már tudjuk, hogy Abufáni megy, azt is tudjuk, hogy Pesics megy, azt is tudjuk, hogy Makrekis megy, pont most posztolt az Instagramon egy török cikket arról, hogy arról írt a Galata is, meg a Fener is, hogy esetleg majd oda szerződik. Nem tudni, hogy mi lesz azokkal a játékosokkal, akik most még szerződésben vannak, de nyáron lejár a szerződésük. Nem tudjuk, hogy ki megy el, nem tudjuk, hogy Borbély Balázs ki tud idehozni. Mert ha ide tudná hozni Vitálist, ide tudná hozni Tóth Rajmundot, akit egyébként a Nürnberg hív, ide tudná hívni Ben Bualit, akit Olaszországból is keresnek, az megint egy más lehetőség. De a jelen gazdasági helyzetben...
De ezeket miért adná el a Győr a Fradinak?
Egy-kettő jelen gazdasági helyzetben a Fradinak a lejáró szerződésű játékosokat is inkább értékesíteni kellene, és nem 0 forintért elengedni ahhoz, hogy ezeket a játékosokat, meg még olyanokat, akikkel majd az Európa Ligában jól tudna szerepelni.
Na de lejáró szerződésűt nehéz lesz értékesíteni pénzért, mert azért nem fog aláírni egy szerződést, hogy a Fradi ezzel jobban járjon szerintem.
Makrekis esetében pont erről van szó egyébként.
Hát, jó.
Mert neki lejár.
A Tibi érveit zömmel el tudom fogadni. Egyetlen egy, hát nem logikus ellenvetésem, hanem most van most. Tehát most lehet a Fradihoz jönni. Tehát itt nem lehet azt mondani a Borbénak, hogy gyerekek, várjunk egy évet, akkor majd oda megyek. Tehát most van az alkalom, most van a lehetőség. Egyébként a felsoroltak közül ugye a Pesicset már többen kiátkozták a Fradiból, ugye, mert úgy volt, hogy ő a Varga Barnabás
utóda. Kis tudással már azt hittem, már rég elment.
Igen, tehát
most találkoztam először a nevében egy fél év után. Pista,
mert azt hittük, ő lesz a Varga Barnabás utóda, és aztán semmit sem. Jó, de sokan hitték, mindegy. Hát aztán ennyi volt, hogy ő elmegy, hát az a Makrekis, akit utóbbi időben láttunk, nem az aki, amikor ide jött, tehát azért sem biztos, hogy kárt, Abufanira azt mondom,
Abufanira
hogy oké, okay, az egy jó
kis pillanat. Abufanira kárt, de mondjuk volt egy fél év, hogy egyáltalán nem játszott, igen, tehát igen, ő majdnem kényszerűségbe került vissza a Fradiba.
Igazad van, Tibi, csak itt az, van egy olyan dolog, hogy most lehet menni.
Egyébként nekem még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ez egy kicsit előtt, hogy én nekem azért a Győr közleményéből erősen átütött a csalódottság.
Bizony.
Tehát, hogy abban azért voltak olyan kiutalások,
hát amire, is látták, amikor amire Borbély én is Balázs utaltam, azt mondta,
hogy valószínűleg nem így vártak el, mielőtt a mester elment nyaralni, amikor azért olyan kiszólások vannak benne, hogy egy ember sem állhat a klub fölött, azért az erősen utal arra, hogy a Győr nem erre számított, nem erre készült, nem így tervezte a holt szezonját. Valószínűleg ők is ezt fájlalják, hogy amikor arany közvetlen után, vagy lehet, hogy egy picit előtte leültek, akkor valószínűleg ez nem volt napirenden. Nekem nagyon ez jött le a közlemény.
Nem ilyenek szoktak lenni ezek a búcsú közlemények.
És például,
de nem is ilyen gyorsan szoktak változni
volt benne,
a dolgok.
Mindig azt szokták mondani, még akkor is, hogyha mondjuk valakinek a tevékenységében nem volt sok köszönet, még akkor is meg
akkor
szokták
sok
köszönni. És ez nem volt meg. Nem volt a sok sikert.
Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy persze ez nem egy mindennapos történet, az egyértelmű, azért is beszélgetünk róla, de azt ne felejtsük el, hogy Borbély Balázs ugye a Ferencvárosban már dolgozott, tehát egy olyan klubhoz megy, ahol egyébként azért ő nagyjából, még akkor is ott is változhat sok minden, de a közeget azért ismeri, a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, még akkor is, ha tudjuk, hogy ugye felvidékről jött, és a szlovák válogatottat erősítette egy szlovák színekben, ő futballozott korábban, de már jó ideje itt van Magyarországon, és ezt a Ferencvárosba tette meg.
Hát a szurkolói oldalakon olyan jelent meg, hogy üdv újra itthon Balázs.
Na, tessék.
És nyilván ugye a Fradi utánpótlásában dolgozva most az U-valahányba, tehát az akkori U15-be vagy U15-ben lehet, hogy látott egy-két gyereket. Mert ugye azt is tudjuk, hogy ugye Borbéla az játékos megfigyelő volt nagyon sokáig. Tehát amit én szeretek mondani, ott állt a korlát mellett, és XG-k
az edzőpálya korlátjára támaszkodva, hogy a régi nemzeti sport rovat volt januárban.
Így van, nagyon jól mondott Pista. Tehát úgy megmondja, hogy ki a jó játékos. Persze, ez
Győrbe a teljes munkásságával bizonyította, hogy van szeme ehhez a játékhoz.
Erről van szó.
Egyébként még megint a Győrre visszatér. Tehát szerintem, ugye itt beszéltünk arról, hogy kulcsjátékosok távozhatnak. Az, hogy elmegy a sikeredző, az mondjuk úgy, hogy ezt a folyamatot szerintem erősíti. Tehát, hogy akár még olyanok is távozhatnak, akik nem pont ebbe gondolkodtak, mert ez ilyen, tehát ez egy lavinát tud elindítani, amit a klubnak meg kell próbálni megállítani.
De a legfontosabb pillanatban vagyunk. Mindjárt kezdődik a BS-elejtező, hát ugye belelóg a VB-be, annyira mindjárt.
És nagyon gyorsan kell edzőt találniuk.
Hát meg annak az edzőnek csapatot. Csapatot találni, és aztán csapatot építeni. Tehát most megint ott vagyunk, hogy itt lenne egy hatalmas lehetőség, mert arról beszélgettünk, hogy abban az értelemben a magyar futballnak ez a legjobb, hogyha azt akarjuk egyszer az életben, hogy két csapat legyen európai kupa főtábláján, mert a Fradinak a koeficiense magas, Európa Ligából tulajdonképpen oda lehet érni, a BL-ből meg eleve oda lehet érni, meg kettőt is tudsz potyogni.
Az első párharc a kulcs egyébként, mondjuk, az első párharcban alul maradsz, ugye a Győr ott kapcsolódik be a Fradi a másikokkal, de az elsőbe kikap, akkor rögtön konferencia ligába fog ugrani, nem a Európa Ligába, ezért fontos, hogy az
de
első kört
már ott igen, mert a Fradi a Klaksviknál azt hiszem oda se, tehát ott egyből hullott.
Hát a konferencia ligában.
Igen.
Na, bocsánat, hogy itt elhangzott a kérdésed irónia nélkül, hogy melyik polcra tartozik a Borbé Balázs, és úgy fogalmazott a Tibi, hogy a magyar viszonylatban a legfelsőbb, azt hiszem ez volt a rezüméje. Én azt mondom, az én értékítéletem szerint, tehát hogy a Fradit nézzük, Rebrov, felső polc, Csercseszov határeset, de ő is inkább felső polc, az összes többit nem tenném oda, és most a Borbét oda teszem.
Lehet, egyébként hogy érdekes, hogy valahogy a Fradi mindig úgy fogalmazta meg ezt a felső polcot, hogy nagyon jó futballista volt.
Most
edzősködik.
Johan Cruyff is nagyon jó futballista volt, és milyen edző?
Ja, hát természetesen vannak...
Nem
vannak,
volt azért rossz edző.
De jó se.
Jó, hát kaptak egy 4-est, ugye, ha jól emlékszem.
De mégiscsak megnyerte akkor még Beckett a Barszával, meg az egész Guardiola főiskola az zsebéből nőtt ki, úgyhogy azt ne vitassuk el tőle. De a Fradinál már Rebrov is, Csercseszov is, Stankovics is, tehát a Keane is, tehát ezek azért nagy nevek voltak játékosként. Most persze ebből kilóg Janssen, Stöger egyébként, az a Stöger 50-szeres osztrák válogató, csak nem volt világsztár polcon,
de azért
egy nemzetközi szintű futballista volt, Janssen tudta ma azt sem, tehát az semmi különös, de hát mondjuk Mourinho se, tehát az önmagában ettől még jól is elsülhetett volna, vagy Mezei György se, még jól is elsülhetett volna a dolog. Borbé Balázs egyébként egy jó futballista volt, válogatott labdarúgó volt, úgyhogy hát kérdés, hogy kikkel dolgozik, tehát ő valószínűleg többet tud azért, mint mi. De mindent szerintem ő sem. Tehát azért az ő részéről is némi rizikót azért ez a döntés. Ha tényleg a Fradin állandó, mert egyelőre azért csak azt tudjuk, hogy Győrben nem.
Jó, de azért el tudjátok képzelni, hogy nem állapodnak meg? Tehát a menedzserem mondta, hogy igen, tárgyalnak. De hát most ezt látjátok magatok előtt, hogy akkor bejelentik, vagy nem tudom. Amíg
nem érte alá, bármi lehet. Egyébként, hogy ki kell dolgozik, arról is olvastam, hogy állítólag a Ferencvárosi stáb nem távozik teljes egészében.
Leandro biztos marad,
és Balog a kapusedző is marad, ami azt jelenti, hogy az eddig Borbély Balázs által megszokott közeg egy picit meg fog változni. Ráadásul, bár ugye Hajnal Tamásnak a sorsáról nem nagyon tudunk, de arról se hallottunk, hogy Steven van Haaren tárgyalna a Fradival, és esetleg ő jönne oda sportigazgatónak. Tehát egy sor kommunikációs útvonal meg fog változni, ami nem biztos, hogy könnyíti a dolgát, de legyen így.
Ehhez annyiban csatlakoznék, hogy igen, előbb eszembe jutott, hogy miért jó a győri csapat, most leszámítva a Csingert, Vitális, meg a Tótot, meg a Bembuálit. Nagyon jó az erőnlétük. Nekem az volt, tehát magyarul, nyilván ez a Borbélytól is függ, de legalább attól függ, hogy azt mondja, hogy kint kinéz egy jó erőnléti edzőt, és én úgy tudom, hogy az az ember, aki ott hirtelen akartam mondani a nevét, az a cseh válogatott erőnléti edzője. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát amit a Tibi most mondott, hogy XY marad a Fradiba, de az előnyét edzőt mindenképpen vinném, hogyha engem megkérdeznek, hogy kit hozol, mert az tulajdonképpen a jobb kezem, mert itt, ha egy csapatnak van előnyét, akkor az a mai magyar futballban az mindenképpen számít, a nemzetköziben már nem annyira, mert ott más a mérce, de tehát előnyét ez nagyon fontos. Ha azt viszi, akkor szerintem nagy baja nem lehet a Morbé Balázsnak a Fradiba.
De hova futnak ki, úgy általában a dolgok, ugye szó volt már erről, hogy MLS egyeztet a klubokkal, szerintem az ezekben a pillanatban, legalábbis információ még ebből nem jött, ebből gondolom, hogy ez még tart, meg azért van is mit megbeszélni, tehát mire számítotok, rövid és közép vagy hosszú távon?
Hú. Hát ha valaki megvásárolja a közvetítési jogot, akkor abból biztos, hogy lesz pénz. Azt hallottam, hogy vannak olyan csatornák, akiknél ez a nagyságrend szóba se jöhet, amiről beszélünk.
Van olyan melyik nagyságrend, ami eddig volt, vagy amiről utána beszéltek?
Amit a 2025-26-os idényben kapott az MLS a közvetítési jogért.
Annak a negyede-harmada
körülbelül. Tudok olyan csatornáról, aki szívesen közvetíteni a bajnokság első és második helyzetjének mérkőzéseit, amiből viszont az MLS nem kér.
Hát persze.
Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy ugye nem csak a labdarúgó NB1-ben, amit most már jövőre nem Fizzligának fognak hívni, hanem valahogy máshoz, mert a Fizz oldalt bezárja az OTP.
Hát mondjuk OTP Bankligának fogják hívni.
Igen, ez egy váratlan fordulat lehetne.
Barátkozzunk meg ezzel a meglepő gondolat.
És emellett egyébként a kézi kosárlabdázók is kicsit nagyon függenek a szerencsejáték ZRT-nek a döntésétől.
Magyarán meg úgy szinte minden magyar sportszövetség egyébként.
Magyarán két olyan láb bizonytalan a magyar látvány sportágok klubjainak, és merem mondani, hogy szövetségeinek a költségvetéséből, amelyre építeni lehet egy következő évi büdzsét.
És a következő év itt kezdődik egy másodpercen.
És pillanatokon belül kezdődik, így van, mert hogy már az edzőtáborokkal kapcsolatban is hallottam, hogy felmerültek olyan gondolatok, hogy bizonyos edzőtáborokat le kellene mondani, mert nem tudjuk, hogy utána ki tudjuk-e fizetni, vagy ha kifizetjük, akkor utána mit nem tudunk majd kifizetni.
Igen, de mondjuk vannak bajnokságok, amelyek szeptember-októberben kezdődnek, de most tényleg maradjunk a futballnál egy ok miatt. Egyrészt a többi sport talán bizonyos szempontból még húsba vágóban érinti, másfelől labdarúgásban konkrétan a mindjárt kezdődő világbajnokság vége előtt elkezdődnek az európai kupák selejtezői, ugyanez csak 4 csapatot érint Magyarországon, sőt a Fradi az első körben nem jött, de játszik.
A Fradi az első körben, a két konferencialigás második
igen,
kör.
Igen, tehát a Fradit meg a Győrt abszolút érinti, hát az mindjárt itt van, tehát gyakorlatilag most jár meg a pillanat. Igen. Tehát a VB döntő előtt lejátszák az első...
A negyed döntők fognak még csak...
Vagy a körül negyed
tehát
döntők.
Július eleje. Tehát az a negyed döntő.
Na. Szóval annak úgy nekifutni, hogy nem tudod, hogy miből, az enyhén szóval is kockázatos.
Én tovább is azt gondolom, hogy szerintem nyilván az MLS jobban tudja, megvannak a belső infói, de pontosat szerintem ők se tudnak mondani, hiszen itt meg én mondom azt, amíg nincs aláírva a TV közvetítési szerződés, addig nem fog tudni mit
szándékokat,
mondani.
Szándékokat, ígéreteket tudhatnak, de az önmagában édeskeres.
Arra nem tudsz alapozni egy költségvetést, tehát hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy én szerintem én azt valószínűleg megtartom, hogy összességében inkább türelmet kér az MLS jelenleg a kluboktól. Abba sem még biztos, hogy egyébként erről ma bármit fognak közölni, és inkább ott megpróbálják egy 13 oldalú beszélgetésben megtárgyalni a mostani nehézségeket, megoldási javaslatokat, esetleg opciókat kidolgozni, hogy mi van akkor, ha, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy elhúzódó tárgyalás, mert azért nyilvánvalóan föl kell készülnie minden csapatnak A és B tervre, jobb és rosszabb verziókra.
Én azt gondolom egyébként, hogy Csányi Sándor felelős vezető, és itt volt, amit kijelentett egyébként még mielőtt a pályáztatás volt, hogy ha jól emlékszem, plusz 2 idényre tulajdonképpen megvan az MLS-nek a költségvetés.
Nem is egy, hanem kettő.
Szóval én emiatt nem aggódom. Az, hogy most persze jobb lenne...
Mondjuk hozzáteszem, bocs, hogy közbevágok.
De semmi gond.
De ha van szövetség, amelynek, ha csak annyit veszünk piaci bevételből, hogy minden válogatott mérkőzése telt házas a Puskás arénában, már amikor ott, mert tudom, hogy kazahokkal, majd Nagy Erdei stadion, mert az is telt házas lesz persze, csak az harmadannyi. Hát azért az mondjuk legyen csak 50-55 ezer néző, és annyi üzem biztosan van, az egész évre számolva vastagon több milliárdos bevételt, jegybevételt jelent.
Jó, de lehet szórakozni, tehát azért ezt fialtatni kell, tehát azért lehet még plusz két
persze,
évre előre nézni.
Persze, de mennyivel jobb, ha van 3 milliárd forintod, mint ha egy sincs.
Tehát erről van szó.
És itt most erről beszélünk.
A Tibi egy érdekes kérdés vetett föl, hogy ugye most mennyi lesz az annyi, amit kapnak a közvetítési jogokért, mennyit kap az MLS. Ugye kevesebbet fog kapni, ez nyilvánvaló. Most nem akarom ezt mondani, egy kicsit beárazódik a futball. Ha most nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon alapjában gondolkodom, én azt mondom, megvan az infrastruktúra. Gyakorlatilag most már én azt szeretném látni, hogy az akadémiákról jöjjenek ki futballisták. Tehát lehet, hogy kevesebbet kapnak, mint amit eddig kaptak. Lehet, hogy
nem csapatok... fognak kevesebbet kapni, mert nem fog itt maradni. Egyik se tudni, külföldön mindenhol többet. Most is többet fizetnek, csak most olcsóbban élsz itthon. Jó. Most majd nem maradnak itthon. Ez fog történni.
Ebben nem vagyok egyébként biztos.
Hát ez volt korábban is, ezért gondolom.
Jó.
Aki egyeneset tud rúgni a labdában, most arról beszélek. Aki nem tud, az itthon marad, ez tény.
Jó, de rohamosan romlanak az életkörülményeik, mert ma például 353,20 volt az euró. Tehát amit ő megkap euróban, azért folyamatosan kevesebbet tud vásárolni a boltban, azt azért ne feled.
Majd lesz ez még több is, és akkor azt megfiatatja. Na, ettől függetlenül mennyire vagyunk optimisták, hogy azért úgy rövid távon kiegyenesedik, mert most biztos, hogy bizonytalanság van, úgy általában is, mert sok mindenki sok mindenről nem tud konkrétumokat. A sportban élők, éppen Németh Szilárd mondjuk ma mondott le ugye a birkózó elnöki posztról, meg azért jó pár ilyen volt, meg lesz, ugye Kósa Lajos nemrég. Tehát azért jellemző, hogy igaz, hogy a szövetségek egy jelentős része ezeket a politikusból váltásokat, ezeket levezényelt állást, kézilabdázók, kosárlabdázók, tehát jó pár ilyen is volt az elmúlt időszakban. De most ott mi lesz?
Én alapvetően mindig azt mondom, én örülök, hogyha nem politikusok vezetik a szövetségeket és vezetik a klubokat, mert az kiszolgáltatottá tesz. Tehát, hogy lehet, hogy 4 évig, magyar esetben 16 évig vagy, de tök mindegy, tehát, hogy az mindig egy 4 éves ciklusra szól a Kánaán, de azért a politika változik. Tehát ezt egyébként...
Már nyilván ők se egyformák, tehát van köztük, aki alkalmas, van, aki alkalmatlan, mint ahogy egyébként sportolóban is van alkalmas, meg alkalmatlan.
Így van, de összességében én nem kedvelem, én azt szeretem, hogyha itt kétféle út van, vagy szakember kerül, egykori sportoló, edző, stb. Vagy például a korcsolyások,
vagy üzletember.
Igen, de egyébként milyen szoros volt a szavazás, vagy egy menedzser típusú, aki nyilván ott az a kulcs, hogy kiket gyűjt maga köré, a szakmát nem ő fogja meghatározni, az egy menedzser típusú. Egyébként nagyon szoros volt a kori szövetségben, pont egy-egy ilyen jelölt volt, és egyetlen szavazaton múlt, hogy hova dőlt el, végül is ott a szakmai irányvonal győzött. Én alapvetően, én nekem ilyen szempontból ezt tetszik, hogy változások vannak, tehát hogy én ezt a modellt azért jobban szeretem, azért ha külföldön is megnézem, nem tudom, a Bayern Münchent nem a Helmut Kohl vezettem, és tényleg csak mondtam egy példát, de hogy azért ez biztos lehet rá találni példát külföldön, nem mondom, hogy nem, de valószínűleg ritkább.
De tehát, ott az is ritkább, hogy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, mint ami itt volt egy-két helyen, tehát azért minden mindennel összefügg.
Azt azért mondjuk el, mert van most egy ilyen általános félelem, ugye a Fradinál már volt olyan, hogy válságtanácsot hívtak össze, meg vannak összegek, hogy ennél többet nem lehet keresni. Azért a belügyminiszter elmondta, hogy eddig semmilyen olyan határozat nem született sem a látványsportágak, sem az egyéni sportágak tekintetében, ami azt vonná maga után, hogy kevesebb pénz lesz a sportban. Tehát én értem ezt a pánik reakciót, Dénes Ferencre beszélgettem pont kedden erről, hogy nem, én azt mondtam egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy mi lesz majd, ha egyszer megszűnik a TAU. Tehát el kéne kezdeni elindulni az üzleti világ felé. Most azt kérdeztem felétől, hogy mi lesz akkor, ha most a szövetségek és a klubok rázúdulnak az üzleti világra. És mondta, hogy az lesz a kérdés, hogy kinek van meg ez a kultúrája, ez a képessége, hogy rá tudjon menni cégeket, hogy adjon pénzt. Most független a TAU-tól, hogy lesz vagy nem lesz, ha lesz, akkor nyilván komolyabb ellenőrzés lesz. Kinél van olyan sales, vagy ki mer...
Nem vagyok hozzáteszem, mert az, de most tényleg én Benfentestől azt hallottam, hogy olyan komoly ellenőrzés volt, ami nem jelenti azt, hogy, nem, hogy bizonyos helyeken nem játszották ki, de hogy nem volt általános, hogy kijátszák, tehát az egy kicsit, ebben van egy kis prejudikáció is.
Oké, okay, de hogy lesz olyan, aki maga vesz majd föl kereskedőket, aki majd hát, ilyen hideghívásokkal próbál szponzort szerezni.
Hát az, egy, lesz szak, az olyan, egy szakma,
az
ugye?
Egy szakma, persze. És lesz olyan, aki ügynökséghez fordul, és megpróbál olyan profikkal dolgoztatni, nyilván magasabb jutalékért, mint egy szélszes, és megpróbál úgy szponzort szerezni, most független attól, hogy mi lesz a TAO-val, mert hogy azok viszont szabadon felhasználható pénzek. Hát szemben a TAO-val, amit utánpótlásra lehet fordítani. Tehát ezt már jóval előbb meg kellett volna kezdeni, nem most kellene azon kapkodni, hogy jaj, nincs nálunk egy olyan ember se, aki föl tudja hívni bármelyik telekomos céget, vagy bármelyik
üzemanyag. Majd lesz, de az is pénzbe kell, úgyhogy...
Akkor, ha a CSS megkeresi a saját fizetését.
Hát, hogy nem.
Ha beszélgetünk, akkor a Tibinek felteszem a kérdést, akkor most tulajdonképpen úgy érezzük magunkat. Most mondok egy példát, mint amikor Szívós István volt az elnök 1990-ben ügyvezetőként a Fradiba, és ő nagyon sokat panaszkodott a rendszerváltozáskor arra, hogy jaj, most akkor neki szponzorokat kell keresni. Most emlékezz, Hargita Kft. Ugye a
mondjuk, hogy
a
miért neki kell, az egy másik kérdés.
Jó, ezt akarom mondani, tehát most a lényeg az, de a klubnak kell.
Ja.
Tehát a szélszesre akarok reagálni, tehát a Szívós
nem hiszem, hogy ezt a szót használta 90.
Nem, meg a Magyar Zoltán nem ezt a szót használták, de nem ez a lényeg. Tehát most akkor oda visszajutottunk a rendszerváltoztatás után.
De nincs erről szó. Oda, nem,
oda remélem.
Nem. Azért teszem fel a kérdést.
De mondta valaki, hogy arról van szó, hogy kevesebb pénz lesz a sportban?
Nem, én is ezt gondolom, hogy inkább a bizonytalanságból fakad.
Na de akkor tessék elkezdeni dolgozni.
És nekem most az elmúlt évek legnagyobb hibája, és ez nem futball, hanem minden sport, hogy az a pénz, az áldott állapot, amiben voltam a magyar sport, szerintem nem arra használták, hogy rentábilissá tegyék, mert az biztos volt, hogy egyszer véget ér ez a fajta.
Hát igen, de ugye erre van az az elv is, hogy nem is az volt feltétlenül, hiába mondják, de nem is volt feltétlenül az a cél, hogy rentábilissá tenni, mert a sport ezen túlmutató közösségszervező.
Van olyan, amit nem tudsz rentábilissá tenni,
de a labdarúgást
az lehetett volna tenni például. Tehát, hogy amiben ekkora nézőpénz, tévé, stb. Én azt gondolom, és látni eredményeket, én nem mondom, hogy nem, de igazániból, ha megnézzük, még a Hemingway volt az utolsó, aki egy rentábilis klubot működtetett, és nem lehet rá azt mondani, hogy sikertelenül, hiszen bajnoki címet nyert.
Az lehet, de mondjuk azt a szintet minden körülmények között meg kellett haladni, mert az egy kicsit, nem kicsit, az egy erősen buhega volt azért. Igen,
17-et írtunk, tehát hogy a Fradi éra előtt volt, de már ez a rendszer működött, tehát én csak azt akarom mondani, hogy én szerintem a sportba és a magyar szabály ezt hivatott egyébként, hogy a magyar kluboknak elvileg játékos eladásból kéne magukat fönt tartani.
Ez így van.
És ez nem történik meg.
Pont a Fradi adta el tóta, az egy tökéletes példa lett volna, ahogy kéne működni az egész. De. Na jó van, elmegyünk hírekre, mert kicsit túlfutottunk itt az idővel, bár gumiból van az adás, és aztán utána jövünk vissza Bajnokok Ligájával.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás Arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi Bajnokok Ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Távozik a Győr labdarúgó csapatától Borbély Balázs vezetőedző. Megkapja Magyarország az uniós forrásokat. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto'o FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen áttartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorongvilágbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizomszakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó, tisztújító közgyűlés dönt majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis és közepes vállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. Megállapodtak abban is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba, a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kell megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városában. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Magyarország új kormánya visszatér a NATO szövetségéhez, visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatására. Jelentős a forgalomnövekedés a budapesti repülőtéren, a holnapi bajnokok ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-rei érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A pénzügyőrök, a stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára.
Közlekedés.
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két autó ütközött össze. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. A 8-as főúton Devecser térségében két autó karambolozott, a 92-es kilométernél a forgalom fél pályán halad. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komáromi és Tatai csomópont közötti szakaszon torlódás alakult ki. Baleset történt Budapesten a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd nappalra csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, később már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben továbbra is Gergerics József, Turi Gábor és Szegő Tibor, mikrofonnál Elpap István. Hát Bajnokok Ligája döntő. Holnap ilyenkor már majdnem tudjuk a kezdő csapatokat, mert ugye 18 órakor kezdődik, tehát 3-4-5 felé már lesznek kezdők. Azt viszont most is tudjuk, meg Reisz Bálint jelentette, ugye innen a stúdióban nem látok el a Hősök teréig, de azt mondta, hogy 20-30 ezer ember van a Hősök terén folyamatosan, rengeteg angol, rengeteg francia, egyelőre a legnagyobb békében, barátságban, és egyre több magyar, főleg így, ahogy a munkaidő zárul, és ott úszik egy nagy BL trófea a Városligeti tavon, meg ott van a rendes trófea is, amihez egy órát kell sorbálni egy szelfiért, úgyhogy van élet, tényleg futballáz van Budapesten, de ezt a foci láz, de ezt nem mondom, mert akkor azt gondolják, hogy Arzenál szurkoló vagyok Nick Hornby miatt. Na szóval, bennetek mennyire van budapesti futball BL lázatok? Mert azért az fontos.
De bennem abszolút.
Fontos tudni, hogy van-e.
Én egyébként a szabadságról visszatérve tegnap dolgoztam előről, és hát rögtön belecsöppentem egy Giorgio Chiellini interjúba, tehát hogy azért én abszolút, mondjuk úgy, hogy a sűrű éve csöppentem. A Néprajzi Múzeumban egy rendezvényen volt szerencsém összefutni a Juventus és az olasz válogatott védő legendájával.
Mely kiállítást tekintettem?
Nem, a Champions Innovate, mondjuk úgy, a bajnokok innovációja, egyébként grassroots program, tehát gyermekek futballja, ennek ő az egyik arca, és ezen a rendezvényen volt szerencsém bele néhány szót váltani.
De ez direkt UEFA.
Ez UEFA abszolút, és ezt harmadszor rendezték meg közvetlenül a BL döntő előtt.
Na, nagyon helyes.
Igazándiból, és ha már ott jártam, egyébként kijöttem a Néprajzi Múzeumból, és óriási hangzavart hallottam nyilván a Hősök tere irányából. Nem mentem be a feszülre, de elsétáltam oda, hogy megnézzem, mennyien vannak.
És ez tegnap volt.
És libabőrös tettem. Tehát, hogy akkor éreztem azt, hogy úristen, mit jelent az, hogy Budapest Bajnokok Ligája döntőt rendez. Tehát, hogy ezt tényleg az egész világon nézni fogják, tényleg erre figyel majd a futballvilág, és ilyen nincs is, hogy futballvilág. Ha a futballvilág, az valóban az egész világ. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon örülök egyébként annak, hogy tegnap csak oda elsétáltam. Mert akkor járja át az embert az az érzés, ahogy látja a tömeget, látja, egyébként rengeteg magyart láttam, aki egyébként például volt egy házas már, éppen álltak sorba, hogy akkor ők bemennek a fesztivál területére, és az apa azt mondta, hogy már megérte eljönni. Tehát, hogy ez nekem csak azt mutatta, hogy másban is ilyen érzéseket kelt, hát hogy persze. Itt most vendégül látjuk a világot, nyilván legtöbben Franciaországból és Angliából érkeznek, de én ezt egy óriási dolognak tartom.
Hogy mennyire a világ. Ma megnéztem a BBC címoldalát, ahol hárman tartják a nagyfülű kupát, és az Arzenál tulajdonosa olyanokat mond el, ami hát engem meglehetősen meglepett. Ugye annak idején volt talán 19-ben egy Chelsea-Arzenál mérkőzés, amit a Chelsea megnyert, és ott volt Kroenke úr az egyik tulajdonos, és azt mondta, hogy katasztrófa, amit vásároltunk, mármint, hogy az Arzenál maga egy katasztrófa, nincs védelem, nincs középpálya, de először a védelmet erősítsük meg. És megkérdezte a sportigazgatót, akit történetesen Mertesackernek hívtak akkor, hogy mi lenne, hogyha Virgil van Dijk-ot idehoznánk az Arzenálba, és akkor Mertesacker megkérdezte, hogy van-e nálad 100 millió font.
Erre a célra.
Igen, megnézte a mobil netjét, és látta, hogy nincs, vagy van, de nem mindegyiket akarja, minden teljes összeget akarja igen, ráfordítani.
Krökenek van egyébként.
És megkérdezte Mertesackertől a tulajdonos, hogy oké, akkor nem hozzuk, de akkor mondd meg, hogy ki a legjobb fiatal hátvéd. És azonnal rávágta, hogy William Saliba. 27 millió fontért meg, tehát játékos szinten gombok, a mi szintünkén csiriárdokért, játékos szinten gombokért megvették, és most ez a Saliba, ennek a Salibának a vezetésével egyébként, az Arzenál, hogyha jól emlékszem, akkor 6 csoportmérkőzésén 2 gólt kapott. És ez a Saliba, ez
80.
Most, vagy 80, oké, és ez a Saliba most 90 milliót ér.
Tehát most már nem venné meg. Most már az övé.
Ugyanúgy járna a mobilbankkal. Szóval, hogy mennyire az egész világ, hogy ez van a BBC címoldalán, és akkor még nem néztem végig az összes többi oldalt.
És akkor a Szaliba most rettegne, hogy honfitárs a Duérá vezesse a labdát. De komolyra fordítva, az... tehát nem tudom, azért az meleg, amikor itt rád visz. Bárkola vagy a Duérá, az borzalom, tehát ott lehet hátrálni rendesen. De most arról beszél, hogy Budapesten BL döntő. Én egészen őszintén megmondom, ennek nagyon örülök, ugyanakkor én már tőlem a barátaim azt kérdezik, hogy ezt vagy azt a meccset láttam-e. Bizonyosokig a szakmai ártalom, hogy immunis vagyok a futball iránt. Igazán én egyébként egy Liverpool Bayern München döntőnek örültem volna. Jó, most nem így, hanem úgy eleve, tehát amikor úgy elképzelem, akkor jöjjön ide a Szoboszlai, legyen jó, és a Bayern én a német futballt úgy kicsivel jobban kedvelem, mondjuk, mint a francia. De mindegy, ez nem lényeges, nem tartozik ide. Ugyanakkor azt mondom, hogy ez egy óriási esemény. Nyilván meg fogom nézni a meccset. Engem már annyira nem hoz lázba, de nem 70-en felül embereket kell lesz, hogy lázbozzanak, családokat, ahogy itt elhangzott az előbb. Ez
nem te vagy
fontos.
Az UEFA cél.
Nem vagyok a célcsoportban, igen.
Hát ugye, ilyen lesz ez a legendák foci tornája.
Ez konkrétan tart.
Tart.
Ezekben a percekben is tart, a Paplászlóban, de ugye az egy fizetős óriási giga esemény. Egyébként kivetítőn a Hősök terén adják azt is nagyon helyesen.
Ez is egy olyan, hogy mondjuk elmegy egy szülő, ő láthatja a saját idoljait, de elviszi a gyerekét. Tehát
és velük még esetleg találkozhat is, ugye holnap a BL döntőn természetesen senkivel se lehet találkozni, ez nyilvánvaló, de a Paplászlóban még szelfire, közös fotóra,
ezek olyan életre szóló élmények, amelyek által a gyerekek mondjuk elkezdhetnek futballozni. Egyébként pont tegnap ezen a mondjuk úgy, hogy konferencián vagy rendezvényen, amin voltam, ott elhangzott az egyik panelbeszélgetések. Ja, hát meg is van. Gera Zoltán mondta egyébként.
Ki más?
Hogy az ő fia az nem a ő karrierje miatt kezdett el futballozni, hanem azt fertőzte, a futballkártyák fertőzték meg. És azzal elkezdett csereberélni a haverjaival, tehát hogy nem maga a saját édesapja karrierje vitte a labdarúgó pályára, hanem ezek a futballkártyák. Tehát olyan dolgok tudják megfertőzni a gyerekeket, nem feltétlenül az, hogy az édesapja focizott, hanem nüanszok, amikre mi nem is gondolunk, hogy lehet ez egy ilyen legendák tornája, lehet az, hogy lefotózkodik a trófeával, és azt akarja, hogy majdan egyszerű, ma valóban ezt magasba emelje. Tehát szerintem ezek a társrendezvények, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a gyermekek megfertőződjenek a sport, és ezen belül is elsősorban persze a labdarúgás szeretetével.
Szaltó megy már a gyereknek? Vagy
ez jó egyébként, mert akkor lehetett mondani, hogy te apukád is elég jó játszott egyébként.
Egy darab kártyát nem kapott az Uránvárosi lakótelepen.
Kár az egész meccset lejátszani egyébként holnap este, ugyanis eldőlt, hogy ki nyer.
Na. Polip?
Nem. A Miskolci állatkertben két majom,
tehát két majom,
két gyűrűs farkú maki.
Egy zöld és egy lila?
Nem. Két gyűrűs farkú maki elé odaraktak egy-egy tálat, tök egyforma mennyiségű gyümölcsel, az egyik végén alján Arzenál matrica volt, a másik PSG, és a majmok előbették meg a PSG-s tálban.
Na jó, de ez mit jelent?
Azt, hogy a PSG nyeri a
de
holnapiban.
Ez miért nem azt jelenti, hogy az Arzenál nyeri?
Hát így, ez volt a szabálykönyv.
Óriási. Tehát még egyszer, Miskolci állatkert, gyűrűs.
Két gyűrűs maki.
De miért kell ez kettő? Amúgy.
Hát mert azt tervezték. Lett volna vicces, az egyiket teszi a másikat, és egyszer elfogy.
Na, hát akkor az hosszabbítás 11-es. De valószínűleg ez a rendes játékidőre vonatkozott.
És te megvizsgálják, hogy melyik tányér van jobban kinyalva? Vagy
na, de akkor viszont lépjünk úgymond a tettek mezejére, tehát ugye abban megállapodhatunk, hogy az nem lesz egy 5-0, mint a tavalyi PSG Inter, vagy hát legalábbis, ha annyi lesz, akkor...
Én nem szeretek ilyen, persze valószínűleg nem, de én nem szeretek ilyen kirentést tenni. Én abban sem éreztem benne. Tehát az Inter is pontosan azt mondtuk el, hogy arra stabil. Képes, hogy elrontsa másnak a játékát. Az Arsenal ugyanerre képes. De hogyha történik egy olyan szituáció, hogy
2-0, mint ott,
1-0, 8. perc 2-0, az egy olyan törést tud okozni egy csapatnak, hogy
így Irapuato 40. évfordulójához közeledve, az keddel lesz.
Az Arsenal ugyanaz, ő nem fog visszajönni szerintem 2-0, persze aztán elfolynak rám, tehát például egy Bayern München nem ijedt meg a három gólos hátrányban, ha már itt szóba került a Bayern, de a Bayern mást játszik, tehát hogy én ezért nem szeretem ezeket a kijelentéseket, bármilyen csapat megtörhető. És akkor itt szintén mi már beszéltünk erről, ha egy brazil válogatott a hazai VB-jén kapott egy hetest az elődöntőbe, akkor az jól mutatja, hogy minden válogatott megtörhető, vagy minden egyes csapat megtörhető. Ilyen tehát szerintem nem kijelenthető. A PSG én szerintem jobb futballt játszik, alapvetően irányítani fogja ezt a bajnokok ligáért döntőt, és hogy bár közhely, de én mindig elmondom, hogy bizonyos közhelyeket én szeretek, mert tényleg igaz. Egy meccsen bármi megtörténhet. Hát és én igaz. Például pont egy éve, és persze ilyenkor utólag hülyének érzi magát az ember, én egyáltalán nem tartottam kizártnak, hogy, hogy az Inter meg fogja nyerni azt a bérdőt. És aztán ehhez képest tett egy teljesen más forgatókönyv. Most egyébként én inkább PSG győzelemre számítok. Most van egy kicsit ilyen simább érzésem, de én tiszta vagyok azzal, hogy nem lepne meg, ha nyerne az Arsenal.
Én örülnék egyébként, ha a két említett mérkőzés közül, tehát az 5-0-ás tavalyi siker, vagy pedig most az 5-4-es Bayern elleni párizsi mérkőzés, ha olyan lenne a BL döntő, de nem lesz, ezek kiemelkedő mérkőzések voltak, de ha csak kicsit is hasonlít rá, én akkor nagyon elégedett leszek. Egyébként a PSG-t tartom én is nagy esélyesnek. Mondom, az előbb említett ugye gyors játék miatt, és a másik főleg a Luis Enrique miatt ugye elmentek a csapatból, a nagy sztárok jöttek, fiatalok, ez nagyon jó össze van rakva, tehát ez egy nagyon jó összerakott csapat. Most itt lehet mondani az Arsenalra, hogy ilyen pontrugások.
Egyébként az Arsenal egy nagyon jó összerakott csapat.
Az is, ez igaz, de szerintem a párizsiakat nem lehet ilyen megzavarni, hogy most mi lesz a pontrugások. Ez már az a színvonal, én úgy gondolom, ahol nem jön pluszba ki. Hát. Szóval persze jó futballoznak. Mondom, azért lenne jó, hogy olyan meccs lenne, mint ami a párizsi volt a Bayern München ellen, mert ott egy idő után úgy nézett, hogy most hagyják a fenébe a taktikát, és elindultak és ment a futball.
Ilyen 1960-ban volt legutóbb a Real.
De megeszkedt az a két csapat, mind a kettő játszós csapat. Erről van szó. Ez egy nagyon fontos kritériuma volt annak az 5-4-nek.
Persze.
Bár olyan lenne.
Ezt a pontrugás sztorit nem engedném el.
Azt az egyet hadd tegyem hozzá, és azt se felejtsük el, hogy azért az egy oda-visszavágós párharc első meccse volt. Már a második meccsen.
Igen.
Már a második meccsen lényegesen nagyobb óvatoskodás jellemezte.
Ebbe igazad van.
Egyébként pont fordítva szokott lenni még, bocsánat, hogy szerintem mindig a visszavágó szokott inkább ilyen adok-kapokba torkolni. Bocsánat.
Szóval, hogy 5 évvel ezelőtt a Manchester City-től elhozott az Arsenal egy Nicolas Jover nevű pasit, aki nem foglalkozik mással, mint a pontrugások. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy engedjük
illetve
el...
Illetve a rögzített helyzetekkel, hogy senki se kössön belénk, mert a pontrugás az csak a 11-es meg a kezdő.
És ha már Luis Enrique szóba került, akkor azt mondta tegnap, hogy labda nélkül az Arsenal a világ legjobb csapata. Ezt nem egy szurkoló mondta, hanem egy újságíró.
Az a szerencsénk, hogy a futballt labdával játsszák. Nem így folytatta?
Ezért kapnak kevés gólt.
Szóval, hogy ezért, én szerintem ezért nem lehet megjósolni ennek a mérkőzésnek a kimenetelét, mert ahogy a nemzetközi sajtó is írja, a világ legjobban támadó csapata játszik a világ legjobban védekező csapata ellen holnap 6-tól.
És egyébként tavaly ugyanezt mondtuk. Ezt viccen kívül mondom. Tehát
akkor
az az Inter.
Aktuálisan az Inter volt. Más kérdés, hogy
a Barcelonát
az Arsenal is azért kivaló, egyébként ott ugye Arsenal PSG elődöntő volt, jelzem. De az Arsenal is azért kivaló lugozva, bár egyébként jobb állapotban van, mint egy másfél hónappal ezelőtt, de az Inter az tényleg teljesen kivolt lugozva. Tehát döntőre azok menni nem bírtak. Ezért talán most jobb
helyzet. Én sem benne biztos, hogy az Arsenal ne tudna pontrugásból. Tehát, hogy ennek pont az a kulcsa, amit az Arsenal egy éven át csinál, olyan veszélyesek a pontrugásai, nem azt jelenti, hogy feltétlenül lesz gól ebből, de egyáltalán nem lesz meglepetés, ha egy szögletből, egy kívülről érkező...
De a Párizs bőszen gyakorolja a levédekezését, az biztos.
Ez biztos, hogy gyakorolja, de ennek pont az a kulcs, hogy nem biztos, hogy meg tud akadályozni. Most erre ezer példát lehetne mondani a Robbennel, és mindenki tudta, a Arinál mindenki tudta befelé, úgy elcsavarja a hosszúba. És mégse tudták megakadályozni, tehát hogy ebbe egyetértek veled, hogy...
Hát, hogy fog csinálni, azt tudták, csak hogy melyik pillanatban fogja csinálni, azt nem tudták.
És van még egy olyan, ami soha nem volt az életben, Holnap a Bajnokok Ligája döntőjében hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők, mert abból az elvből egyrészt a lehetőséget szeretnék megadni ezeknek a gyerekeknek.
Egyébként ők az MRS rendezvényen és az utóbbi időben rendszeresen.
És van ez, van ez a Look at Me rendszer, amit a Széchenyi Egyetemen dolgoztak ki, hogy hogyan lehet, egyrészt a jelnyelv kommunikáció egy 60 ezres ordító stadionban rengeteget számít, és ezt kidolgozták egyszerűen ezt a rendszert, hogyha valakinek valamilyen módon üzenni szeretnének a rengeteg labdaszedők közül, akkor a kezükön lesz egy karperec, aminek a rezgéséből tudják, hogy nekik szól a történet, és abban a pillanatban tudnak reagálni. Tehát ez nekem nagyon tetszik ez a sztori.
Abszolút. Ez emberi.
Még nagyon. Valamit itt a rögzített játékhelyzetekről emlékszem, amikor a Vác 1994-ben bajnok lett, és Csank János, ez egy újdonság volt a magyar futballban.
Ott is harmadik gól ebből volt.
30 mennyi, az 32 év, két évvel ezelőtt. És akkor úgy igen, tehát ez ebbe van valami, és ugye mondhattuk volna akkor is, hogy
Nagy Tiborék simonatték, rúgdosták fejbe fülőjéket a labdával.
Így van.
Most nézd rá arra a pályára. A Vácira.
Nem, nézem a Puskást inkább.
Egyébként én még egy dolgot szeretnék mondani. A döntők általában azért visszafogottabbak, viszont én emiatt egy picit örülök a PSG. Egyébként a Bayern is ilyen szempontból jó lett volna. Ez a két csapat az, amelyik, mivel játsza a futballt, nem számítok igazán rossz döntőre. Tehát, hogy azért láttunk már nem egy olyan döntőt, nem csak BL-ben, VB-n, EB-n, amikor kicsit tingli-tangli ment, mindenki félt. A PSG-nek, vagy akár anno a Bayernnek ugyanez lett volna, az a játéka, hogy játszik, és támad, és ritmusváltások, ez biztos, hogy ugyanezt fogja csinálni, éppen ezért annyira rossz döntő, vagy unalomba fulladó döntő nem lesz.
Ez jó, hogy nem Atlético Arsenal lett, mert az volt a másik, elődöntő, mert abban simán benne volt egy 0-0, vagy 1-0.
Vagy 1-1, de az, hogy maga a játék nem lett volna olyan ritmusos, tehát hogy a PSG szerepe miatt én azt gondolom, hogy alapból nem lesz egy unalmas, vagy inkább úgy mondom, hogy eseménytelen a BL döntő.
Na hát, meglássuk. Holnap este akkor 18 órától, ez is formabontó, de nagyon üdvözlendő UEFA ötlet, hogy nem 21 órakor kezdődik, mert akkor hosszabbítással együtt már 0 óra után iratott esetben véget. Ez 9 körül üzen biztosan véget, de lehet, hogy már 8 előtt. Nagyon kevés időnk van, de egy Milákot még azért dobjunk be, mert mégiscsak a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte most éppen Cannes and Roussillonba. Ha jól mondom, biztos nem mondom jól, mert nem
francia,
Roussillon. Próbáltam elég manéros.
Jó mondta, Pista.
Lényeg az, hogy a 100 pillangót a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte, úgyhogy az első kettő is az övé, tehát ilyen értelemben világkal van tele most az aktuális világranglista. Ha rossz már lennék, azt mondanám, hogy na, ez van, ha edz.
Igen, ugye itt én, ugye a 200, mert ugye...
200-on már nem.
Így van, nem, és szerintem döntött, szerintem magába döntött a Kristóf, ugye, mert mindig azt vártuk, hogy mikor kezd el edzeni, amihez tulajdonképpen semmi közünk, csak szerettük volna látni, mert kétszeres olimpia, vagy szeretnénk látni, nem szerettük volna, hát fogjuk is olimpia dobogó tetején, ez a meggyőződésem, de most a lényeg az, hogy...
Párizsban is a 100-at nyerte meg, nem a 200-at.
Így van, mert ahhoz bitan kondíció kell, neki pedig ugye azt meg kell szerezni a jó vízfekvés, meg a lassú besavasodás, nem tudom, jól mondom-e szakmailag, meg a robbanékonyság benne van 50-be és 100-ra, mondjuk az 50 lutri, de a 100 az abszolút nem lutri, és a 100 gyors, szerintem életveszélyes 100 gyorsan is, és ha magával ezt az alkut megkötötte, akkor megkötötte, és úgy látjuk, hogy ezen a sorozaton ezen nagyon jó szerepel, tehát én ezt nagyon üdvözítőnek tartom.
Hogy mivel vették rá a keményebb edzésmunkára, az meg hát legyen a munkáltató és a sportoló ügye.
Én az olimpiával kapcsolatban még óvatos lennék, volt már olyan, hogy ő elkezdett fölkészülni egy VB-re, és útközben
ennyivel úgy döntött, Párizs előtt még úszott.
Hogy nem, de mindenképpen pozitív, hogy indul nemzetközi versenyen, ez nagyon pozitív, az is, hogy nyilván jár edzésre.
Meg hogy nyer, meg jó időket úszik.
Nagyon jó lenne őt látni világversenyen. Ez egy jó kiinduló pont. Én vele kapcsolatban itt vagyok, és ezt hozzáteszem, hogy ez a részemről nem kritika. Ez az ő dolga, az ő élete. Csinálja úgy, ahogy ő szeretné.
Reméljük, így fogja csinálni.
Százon gyorsan én az olimpián nagyon bízom egy nagyon dobogó tetejébe is.
Jó van, köszönjük, Gabi, ezzel kicsit el is úszott az adás. Akkor nagyon szépen köszönöm Gergelics József, Turi Gábor és Szegő Tibor, hogy itt volt velünk. Mindjárt folytatjuk az a futást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. so outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm dreaming. This ain't the same, another wasted love. Oh, 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 oh. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Elkezdődik a véghajrá a férfi kézilabda bajnokságban. Már csak a döntő párharc van hátra. A párosítás a szokásos. A Veszprém a 30., a Szeged a 6. sikerére hajt. Veszprém-Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Holnap 18 órától a Puskás Arénában Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntő. Felvezető sorozatunkban éppen ezért elérkeztünk 2025-höz, azaz az előző évi döntőhöz, Paris Saint-Germain Internationale. Szabó Bence összeállítása következik.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BL döntő 2025.
Ebben az évben olasz-francia párharcot rendeztek a Bajnokok Ligája döntőjében, amelyre eddig egyszer volt példa, mégpedig 1993-ban, amikor az Olympique Marseille legyőzte az AC Milánt. Nézzük az idényt az elejéről. Magyarországot a sorozatban a rekordbajnok Ferencváros képviselte. A Fradi a második körben csatlakozott, ahol a velszi bajnok The New Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatta. Ezután Pascal Jensen csapata számára jött a végállomás, a Dan Midtjylland ellen idegenben 2-0-ra, hazai pályán pedig 1-1-re végzett. Az UEFA erre az évre átalakította a csoportkörrendszerét, amely kisebb változásokkal ugyan, de az 1992-93-as idény óta érvényben volt. Az új lebonyolításban a 8x4 csapatos csoportok helyett egy 36 fős főtáblát hoztak létre. A csoportkörös rendszer 6 meccse helyett pedig így minden együttes minimum 8 meccset játszik a főtáblán. Ebben a lebonyolításban az első 8 helyen végzett csapat a 8-at döntőbe kerül. A 9. helytől a 24. helyig pedig egy plusz rájátszáskör következik, azért, hogy a csapatok itt harcolják ki a 8-at döntőbe jutást. Ezt az úgynevezett főtáblát nyerte meg ebben az idényben a Szobosztai Dominikkal felálló Liverpool, amely a 8-at döntőben a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen búcsúzott. A franciák ezután 2 meccsen az Aston Villát is felülmúlták, majd az elődöntőben következett az Arsenal, akiket 2 győzelemmel ütöttek el a finálé szerepléstől. Ez volt a második alkalom, hogy a PSG bejutott a döntőbe, az első 2020-ban volt. A finálé másik részvevője az Internacional, az olaszok az alapszakaszban a 4. helyen végeztek. A 8-as döntőben 2 győzelemmel búcsúztatták a holland Feyenoordot. Ezután következett a Bayern München Simone Inzaghi együttesének. A bajorokkal szemben meglepetésre 2-1-re nyert az Inter Németországban. A San Siroban 2-2-es végeredmény született. Ezután a Bajnokok Ligája történetének egyik legizgalmasabb elődöntős párharca következett. Barcelona-Inter. Az első találkozón a katalán fővárosban 3-3, úgy, hogy az első 25 perc után a rutinos játékosokkal felálló Inter 2-0-ra is vezetett. Ezután a fiatalos rendülettel rendelkező Barcelona egyenlített, a második játékrészben 1-1 gól esett. A visszavágó ettől még izgalmasabban alakult, itt is 2-0-ra vezettek az olaszok. A Barcelona egyenlített, sőt vezetett is a találkozó 93. percéig, amikor az akkor 37 éves Acerbi betalált. Jöhetett a hosszabbítás, itt végül Frattesi gólja döntött, így jutott 2022 után újra döntőbe az Inter. A finálét Münchenben rendezték közel 65 ezer néző előtt, a játékvezető a nagykárolyi Kovács István. A kérdés pedig az volt, hogy az Inter negyedszer vagy a PSG először nyeri meg a sorozatot. Most pedig hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
Joao Neves has made a run into the box. This is Désiré Doué and he's deflected in. And Paris Saint-Germain are in dreamland. They're 2 up after 20 minutes. Coutinho has found Doué. It is delicious. You will not see a better goal this season. It's Kvicha Varaskalia. It's 4. Mayulu. Oh! It's 5. There is a new name. At the top table of European football.
A döntőben a PSG számított esélyesebbnek, azt viszont kevesen gondolták, hogy ennyire sima lesz a találkozó. A meccsen Doué duplázott, de betalált Hakimi, Kvaratskhelia és Mayulu is. Így a Paris Saint-Germain 5-0-ra nyert. A franciák rekordot döntöttek, ugyanis korábban a BEC és BL történetében egyetlen csapat sem nyert 5 gólos különbséggel a döntőben. A Párizs együttese már hosszú évek óta vágyott erre a sikerre, és a sors különös fintora, hogy éppen akkor sikerült, amikor már egyetlen nagynevű sztár sem erősítette a sorait. Ebben a csapatban már nem volt ott Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi és Neymar sem. Kylian Mbappé pedig épp az idény elején távozott Madridba. Ott volt viszont a döntő idején mindössze 19 éves Doué, aki a 2 gólja mellé adott egy gólpasszt is. Ezzel az első futballista lett, aki egy BL döntőben 3 gólban is szerepet vállalt. A backben természetesen volt már ilyesmire példa. Elég Puskás Ferenc 4 és Di Stefano 3 góljára gondolni 1960-ból. A PSG-ből a később aranylabdával jutalmazott Ousmane Dembélé mellett ki kell emelni Vicek Kvaratskheliát is, aki ősszel még a Napoli játékosa volt, vagyis a francia bajnoki cím és kupasiker, illetve a BL diadal mellett olasz bajnoknak is valhatta magát az idény végén. Érdekesség, hogy Pep Guardiola után Luis Enrique a második olyan edző, aki két különböző csapattal is triplázott. Vagyis a bajnoki cím és a kupa mellett a BL serleget is megnyerte. Korábban ugyanez a Barszával sikerült neki 2015-ben. És ha már Luis Enrique, a spanyol edző így nyilatkozott a döntő után.
Nagyon-nagyon boldog vagyok. Történelmet írtunk, ennyi gólt ilyen arányban soha nem szerzett még senki BL döntőben. Nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a csapat játszott itt a fináléban. Edzőként gratulálnom kell mindenkinek, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Profiként ez a legnagyszerűbb dolog, boldoggá tettünk mindenkit. Ahogy a meccs haladt, egyre boldogabb és elégedettebb voltam, de azért nem volt egyszerű a találkozó a védekezés szempontjából. De egy-két nehézségtől eltekintve ezt is jól kezeltük, emellett pedig egyből kihasználtuk az előttünk adódó két lehetőséget. Ez egy nagyon komplett csapat teljesítmény volt. Egyébként láttam, amit a szurkolók számomra készítettek, nagyon jól esett ez a gesztus, de nem kell ahhoz egy BL győzelem, hogy mindig emlékezzem a lányomra. A lányom mindig velem van, különösen akkor, amikor veszítünk, de igyekszem mindig pozitív maradni.
És ha már Luis Enrique kislánya, a spanyol edző Sana nevű gyermeke 2019-ben 9 évesen hunyt el egy daganatos betegségben. A 2015-ös Barcelonával megnyert döntőben még édesapjával ünnepelhetett Berlinben. 2025-ben a döntőben a párizsi szurkolók pedig egy drapériával emlékeztek meg róla. A finálé legemberibb momentuma után pedig térjünk vissza a nyilatkozatokhoz. Erik Mkhitaryan, az Inter örmény játékosa így értékelt.
I'm looking good. I'm looking forward for this game.
Jól vagyok, és már a jövőbe tekintek, bár nagyon szerettünk volna nyerni ebben a döntőben azután, hogy 2 évvel ezelőtt alul maradtunk. Persze nagyon jól tudtuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Nyilván tapasztalt játékos vagyok, és ilyenkor egy kudarc feldolgozása talán nekem jobban megy, mint a fiatalabbaknak, ezért igyekszem segíteni a csapattársaknak. Azért azt is el kell mondani, hogy nekünk rutinosabb csapatunk van, de ez nem minden. Számít a minőség és a technikai tudás is. Egyértelmű, hogy az ellenfél jobb volt nálunk, de emiatt nem szabad megtörnünk a jövőben, mert jól teljesítettünk a Bayern vagy a Barca ellen is. Máskor majd a Paris Saint-Germain ellen is sikerül.
Most pedig következzen Elpap István, a Nemzeti Sport szakújságírója, akivel először az Inter döntőig vezető útjáról beszélgettem.
Amikor 16 között járt a mezőny, az Inter az kicsit az ilyen szegény fiú volt ott a, fura ezt mondani egy internacionál, de a nagy gazdag fiúk meg a nagy menő csapatok között, de egy annyira szervezett és annyira nehéz volt ellene futballozni, hogy én elkezdtem itt hirdetni, de rádióba is, hogy az Inter meg fogja nyerni a BL-t, mondjuk nem nyerte meg a BL-t, de mondjuk olyan nagyon messze nem járt tőle, mindenkinek közelebb járt tőle a PSG-t leszámítva. Egész egyszerűen tönkretette a Bayern játékát, tönkretette a Barca játékát, mindenkinek tönkretette a játékát, a PSG-t egyrészt nem tudta tönkretenni, enyhén szóval sem. Másrészt ott már olyan minőségbeli különbség volt a két csapat között, hogy az kikerető, hogy a harmadrészt meg már a térdükön jártak a milánóiak, mert ott az idény végén fantasztikus idényük volt, csak a végén mindent elrontottak, ami szembe jött, úgyhogy a döntőbe nem osztottak nekik különösebb lapot, de mondjuk az oda vezető úton kicsit engem ilyen déjà vu érzésem volt, kicsit a Mourinho féle 2010-es Interre emlékeztettek, amelyik ugye például szintén a Barcelonát ejtette ki, ráadásul emberhátrányba játszva visszavágót, de az a 2010-es Inter az egyébként egyéniségeket tekintve, meg játékerőt tekintve a 2025-ös fölött állt. Nem véletlen, hogy aztán meg is tudta nyerni a bajnokok ligáját. De igazából az volt majd, hogy nem a kivételes azért az elmúlt hosszú évtizedeket tekintve. Ettől függetlenül szégyenkezni valója mondjuk a 2024-25-ös internacionálénak sincs. Miért? Mert mondom, olyan csapatokon keresztül vezetett az útja a döntőig. Most így utólag azt mondja az ember, hogy megnéztem volna egy Bayern PSG-t, vagy egy Barca PSG-t, de nem fogom megnézni, mert mind a kettőt kiütötte az Inter. Az igazi futballcsemegek az lett volna, hogyha a Barcelona vagy a Bayern, mert az egyik valószínű bejutott volna, hogyha nincs az Inter, jutott volna el a fináléig, az nem lett volna 5-0 100%.
Azt lehet mondani, hogy elfáradt a végére az Inter, és gyakorlatilag a Párizs azért futott át rajta ilyen simán a döntőn?
Abszolút, az Inter ráadásul az összes párharcát kimaxolta, tehát minden párharc, minden másodpercért meg kellett halnia, hogy esélye legyen továbbjutni. Az más kérdés, hogy fantasztikusan állták a sarat, és mindegyik lépcsőfokot valahogy leküzdötték, de nem is volt annyira mély a kerete, mint adott esetben a Párizsnak, amely ellentétben mondjuk a korábbi évek PSG-jével kevesebb világszerte elismert média kedvenc top sztárt tudott felvonultatni, de akiket viszont be tudott vetni, azok mind egy azonos nagyon magas minőséget képviseltek. Ez a Párizs már azt a luxus sem kellett, hogy megengedje magának, hogy mondjuk a csatárai nem védekeznek, mint a Neymar, Mbappé-féle, Messi-féle korszakba. Akár Doué, akár Barcola, akár Dembélé a védekezésből is vastagon kivette a részét, és ez ellen egyszerűen nem volt senkinek lapja.
Most pedig következzen Zombori Zalán, aki korábban a francia Montpellier játékosa volt, és a PSG-nél is járt próbajátékon. Először utóbbiról kérdeztem.
Ugye tudni kell, apa, édesapám ugye Franciaországba focizott, és neki köszönhetően volt lehetőségem visszamenni egyedül, mert az volt a terv, hogy Franciaországba érettségizek le, és hogy akkor, ha már úgyis megyek oda-vissza, akkor keresni egy olyan helyet, ahol foci mellett nyilván vagy az iskola mellett a focit is normálisan tudnám folytatni. Hát ez egy kicsit erősen kezdtem ezzel a Paris Saint-Germain-es próbával, ami nem is volt egyébként egy rossz élmény, mert pozitívan zárult egyébként maga az időszak, csak ugye akkor az volt a probléma, hogy én nekem magyar állampolgárságom volt, és ez akadályozta az oda igazolásomat akkor. Lett volna lehetőség kettős állampolgárságot igényelni, csak annak meg hosszú lett volna a folyamata, úgyhogy végül is elakadtunk ebben a kis bürokráciában.
Neked így milyen emlékek maradtak meg úgy az akkori francia focival kapcsolatban? A Paris Saint-Germainről akkor milyen vélekedés volt, mennyire számított abban az időben nagy csapatnak, és hogyan alakult ez az évek folyamán? Ugye most már azért egyértelműen Franciaország első számú klubjáról beszélgetünk.
Teljesen más időszak volt, ugye Paris Saint-Germainről tudni kell, hogy egy fiatal klub, és a Katari éra előtt kétszer voltak bajnokok, abból pont abban az évben, mikor én ott voltam a junior csapattal edzésen, akkor abban az évben lettek bajnokok, majd rá két évre megnyerték a kettőt, ugye, ami akkor még a kupagyőztesek Európa kupája volt. A francia szinten sikeres klubnak számított már abban az időben is, és pénzügyileg is mindig egy jól szituált klub volt, de nem olyan szinten, mint amit ugye tapasztaltunk a Katari érában.
És hát ugye az elmúlt éveknek a sztár igazolásait mindenképpen lehet látni és megemlíteni. Ugye azért ugye az nagyon érdekes, hogy végül is, amikor a csúcsra ért ez a párizsi projekt, az pont egy olyan csapattal volt, amiben már nem volt sztár. Ezt az utat, ezt a 2024-25-ös idényt, ezt te mennyire követted a párizsi csapatnak a meccsein keresztül?
Aktívan követtem őket, meg én is kíváncsi voltam erre, hogy talán beszéltük is erről korábban, Luis Enrique nyilatkozta, hogy neki nem egy vagy két sztárja van, hanem 11 sztárja van, és akkor már ugye arra próbált folyamatosan utalni, hogy ő neki egyértelműen a csapat mindenek előtt, és az egyéniségeket is mindenféleképpen olyan karakterekbe keresi, akik hajlandóak beáldozni egy picikét, az egójukat a csapatmunka alá, és ezáltal tudnak sikeresebbek lenni.
Szerinted mi volt ennek az egésznek a kulcsa, akár a játékra vonatkozóan? Ugye itt, hogyha nézzük az alapszakaszt, akkor a Paris Saint-Germain nem végzett olyan pozícióban, még ugye a 2025-ös döntőre vonatkozóan, hogy előkelőbb helyzetből tudjon indulni, mert akkor még volt egy rájátszás körre a Brest ellen, utána a Liverpoolt tudták búcsúztatni, utána az Aston Villát és az elődöntőben az Arsenalt. Hogyha ezt az egész utat nézzük, akkor mivel volt jobb a Párizs ezeknél a csapatoknál?
Sőt, hát tovább csavarom azt, amit említettél, hogy még a sorozatban a csoportmeccsek során a Manchester City-vel hazai pályán 0-2-re álltak az 53. percben, ami kiesés jelentett volna nekik a bajnokok ligájából. És ezt az utolsó 25-30 percbe fordították át 4-2-re, és így tudtak tovább menni ugye a selejtezőre a Brest ellen. A minőség az megvolt, és ahogy folyamatosan csiszolódtak, most lehet azt mondani, hogy ugye a nagyok mindig úgy időzítenek, hogy májusra legyenek csúcsformába, de tényleg ezt lehetett érezni náluk, annyira stabilan megtalálták a védekezésbe is a kulcsot, és azok a játékosok, akik elől a különbséget jelentik, azok is ugye egyre jobban megértették azt, hogy azt a melót, amit bele kell rakni a labda nélküli játékba, és ez az egész így fokozatosan állt össze, és csúcsosodott ki a tavasznak a második felére.
Akkor, amikor
arról beszélünk, hogy a Paris Saint-Germain megnyerte a Bajnokok Ligáját az Inter ellen, akkor ez a kijelentés önmagában téged nem lepett volna, meg hogyha ezt korábban hallod? Gondolom viszont, ami más kérdés, hogy az mekkora arányban, vagy milyen gól számmal győzött a Párizs, az lehetett inkább meglepő akkor jelen esetben, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
Abszolút, tehát ha megnézzük a Paris Saint-Germainnek az előtte lévő éveit is, ugye már a Lőr Zsoltékkal, és mikor ott döntők játszottak, meg azért elődöntőig eljutottak egyszer-kétszer, úgyhogy már érett azt, hogy előbb-utóbb áttörjük ez a gát. Az, hogy egy ilyen sima döntő lett végül is az Inter ellen, ez az elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ott nagyon gyorsan lerendezték a meccset, ugye talán a 20. percben már 2-0-ra vezettek. Onnantól kezdve az Inter nem tudta azt a játékát játszani, amit szerintem tervezett a Paris Saint-Germain ellen, mert nem muszáj volt neki kijönnie, és egy ilyen önbizalomtól dúzadó, magabiztos csapat kivégezte őket. Teljesen megérdemelten egyébként.
És neked, akinek ugye van nagy kötődésed a francia futballhoz, ebből mit érzékeltél? A franciák mennyire örültek a Párizsnak a sikerének? Mert azért ezt megelőzően legutóbb francia csapat, a Marseille volt az egyetlen, amelyik BL tudott nyerni.
Pontosan igen, és ugye a Paris Saint-Germainnek ráadásul történelmi szezonja volt BL mellett, ugye a bajnokságot, francia kupát nyertek, ami ugye a francia csapatnak még nem sikerült egy ilyen tripla, ami nemzetközi sikert is hozott egyben. Úgyhogy még a Marseille-t is felülmúlták, hogyha így nézzük. Elején egy picit negatív volt ugye ez a katari háttér, ez, hogy a tömegtelen pénz, és ugye mindenkit megvehettek, akit akartak. Ez egy picit azért szúrta az átlag szurkolóknak a szemét. Nyilván a párizsi szurkolók azok azért folyamatosan vágytak a sikerre, és örültek ennek. Talán egy picit a Luis Enriquének ez a módosítása, hogy nem azokkal a tényleg egyedi nagysztárokkal, hanem tényleg olyan kvalitással ugyan rendelkező sztárokat, de mégis olyanokkal, akikkel a csapatot erősítette. Érezhető volt az elejétől kezdve a kommunikációjába és a viselkedésébe is, és szép lassan azért mindenki a projekt mellé állt, nem csak a párizsi szurkolók, hanem értelemszerűen, ha már nemzetközi sikerről beszélünk, akkor országos szinten is azért sokan szurkoltak nekik. Most lehet, hogy a Marseille szurkolókat kihúzhatjuk erről a listáról, de azért az a fajta ellenségeskedés, amit korábban éreztem a katari háttér miatt, az egy picikét azért itt csökkent.
Ismétlésképpen tehát a Paris Saint-Germain nyerte a 2025-ös Bajnokok Ligáját az Internazionale ellen 5-0-ra.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Nemzeti Sport Krónika.
Távozott Győrből Borbé Balázs vezetőedző. A Bajnokok Ligája döntő lázban ég Budapest. Elkezdődik a férfi kézilabda bajnoki döntő. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Borbély Balázs távozik a labdarúgó NBA-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Vukovics Lászlót, az FTC korábbi játékosát, valamint a Nemzeti Sportrádió szakértőjét hallják.
Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki hétszer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbé Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbé Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni, így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázst. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi hátszer, tér a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a Bajnokok Ligájába indul, hanem a Győr indul a Bajnokok Ligájába. A Fradinak az Európa Ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa Liga főtáblájára jusson.
Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékos igazoljon meg, hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből három magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbé Balázsé. Láttuk Győrben, hogy milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig az egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
Kövesdi Eszter személyében sportpszichológussal bővült a magyar labdarúgó válogatott szakmai stábja. Tavasz elején kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába a szakember, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben. Holnap a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, folyamatosan érkeznek a sztárok, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája mérkőzésen. Chiellini a stadionnak kapcsolatos emlékeit is felidézte.
The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
Champions League is a dream for every kids in the world.
Ami a bajnokok ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
A holnap 18 órakor kezdődő Arsenal PSG labdarúgó BL döntővel a Nemzeti Sportrádió kiemelten foglalkozik.
Nemzeti Sport Krónika.
Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. A finnországi Helsinki és a lettországi Riga városa lesz a 2030-as jégkorong világbajnokság két helyszíne. A női válogatott pedig Milánóban játszhat a divízió egyperás VB-n jövőre. A tornán a házigazda olaszok mellett a szlovákok, a norvégok, a hollandok és az elitből idén kieső válogatott szerepel majd. Lacka Miklós irányítja a TFS-en női kosárlabda csapatát. A legutóbbi hét idényben a Sopron másodedzője volt Lacka. Korábbi mesterük Hegedűs Péter a Győr szakmai igazgatójaként folytatja a jövőben. A Honvéd férfi kosárlabda csapatának is megvan az új edzője Lakics András személyében. A szakvezető megbízatása egy évre szól. A fővárosiakhoz kapcsolódó hír, hogy Valérió Bodon Vincent szintén egy idényre szóló szerződést írt alá. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák meg, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája, Ligetvári Patrik.
Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
A Szeged kapusát, Mikler Rolandot is hallhatják.
Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmény fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába a 16 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching-chan, Orlando Luiz, taiwani brazil kettős győzték le két játszmában 1 óra 20 perc alatt. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá!
ma hasna tenni rocket, got the cup in the bucket. Young Urian team, keep the opponents in fear. Georgie leads in a champion style. The team plays, I'll be a filler, I agree. No must be a champion style. No do, do it in Harry. No must be a champion style.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A Puskás Aréna tervezője Skardeli György valamennyi mérkőzésen ott van az arénában, és ott lesz majd szombat este is a PSG Arsenal bajnokok ligája döntőn. Az aréna tervezéséről, meg hogy mennyire elégedett vele így, amikor már teljes erővel funkcionál, Szabó Bence kérdezte az építészt.
Ugye ön a Puskás Arénának és sok más sporthoz köthető építménynek a tervezője. Önnek egyébként milyen kötődése van a sporthoz szerintem, mint első kérdésként kezdhetnénk ezzel?
Kisgyerekkorom óta, hát nem is tudom, a sportnak rajongója vagyok, ahogy az az én korosztályomban teljesen természetes volt, ugye a legelső pillanattól kezdve fociztunk. Tehát ez egy alapvető dolog volt. Aztán én később, amikor már általános iskola felsőbe kerültem, akkor a kosárlabda felé tolódtam el, és akkor úgy kosárlabdában tulajdonképpen serdülő ifi első osztály, aztán még játszottam NB1 juniorban is. Az egyetem az keresztbe vágta ezt a túlígéretesnek nem mondható pályafutást. De a szeretete a sportnak az mindenképpen megmaradt. Tehát kiskoromtól kezdve még volt is egy olyan legenda, hogy én tulajdonképpen a Népsportból tanultam meg olvasni, de hát ez azért enyhe túlzás, de az biztos, hogy az olvasási igényemet az erősen befolyásolta, hogy nem megkérni kellett a bátyámat vagy az édesapámat, hogy olvassák el a különböző cikkeket, hanem magam tudtam ezt megtenni.
De akkor ezek alapján azért az eléggé jól körvonalazható, hogy a sportkötődés az egyértelmű, és akkor hogyan, tehát ez ilyen eleve elrendelt volt, amikor már az ember építész, akkor előbb-utóbb az érdeklődése miatt a sporthoz kerül majd közelebb?
Nem. Hát ez nem így van, tehát tulajdonképpen számos egyéb tárgyú munkám is volt, hát két külföldi nagykövetséget terveztem, megterveztem Európa egyetlen cigány gimnáziumát, a Gandal alapítványi gimnáziumot, egy világcégnek az informatikai központját. Szóval számos egyéb munkája van az embernek, de amikor lehetőség nyílt például a Budapest Arénának, ami most már Papp László Budapest Sportarénaként hívnak, a megtervezését az nyilván rendkívül inspiráló az ember számára, mert ugye azért ezek olyan középletek, amelyek minden egyes rendezvényre hát 10-15 ezer embert vonzanak. És azért ez egy fantasztikus dolog, tehát a Budapest Aréna is egy olyan épület, amelyik azon kívül, hogy az MVM Dómig a legnagyobb fedettpályás csarnokunk volt, ami a sport célt is szolgált, de emellett hát nyilván koncertek, konferenciák, kiállítások, vásároknak a helyszíne is. Tehát minden olyan jelentős esemény, ahol nagy létszámú közönség várható, hát az ezekbe az épületekbe látogat el, és ezáltal viheti a jó hírét Budapestnek, viheti a jó hírét az országnak, hogyha az épület olyan színvonalú. Számomra, meg a cégünk számára meg azt az esélyt teremtette meg, hogy miután hát azt kell mondja, mind szakmailag, mint egyébként sikert hozott ez az épület számunkra. Hát ez egy rendkívül jó referencia volt, amikor pályáztunk akár a Puskás Aréna, akár az MVM Dom megtervezésére kiírt közbeszerzési pályázaton. Hát ez egy nyilvánvaló, ez egy olyan referencia volt, amivel hát itt az országban kevesen rendelkeztek.
Beszéljünk akkor a Puskás Arénáról. Amikor ezt az arénát tervezték, akkor mik voltak az alapszempontok? Ugye volt egy alapnépstadion természetesen, amely ugye a jegyeket, hogyha megnézzük, a Puskás Aréna hordozza. Ugye vannak bizonyos elemek, amelyek emlékeztetnek a régi stadionra, de esetleg volt-e külföldi minta, vagy milyen elvárások alapján készült el a Puskás Aréna?
Hát az elvárások azok egyértelműek voltak, a megrendelő oldalról viszonylag egyszerűek, hogy egy katlan hangulatú stadion tervezünk, egy olyan méretű épületet, amelyik éppen megfelel a legmagasabb kategóriának, de ez annyit jelent, hogy ez egy 60 pluszos stadion, tehát 60 plusz 6 ezer nézőt jelent az UEFA kategóriáján belül, de nyilván hát Magyarországra azért egy Wembley szintű, tehát egy ilyen 90 ezeres stadiont nem vártak el tőlünk, mert hát egyrészt annak más a költség vonzatai, meg hát senki nem gondolta, vagy azon ki, hogy reméltük volna, hogy ilyen iszonyatos roham lesz majd a magyar válogatottnak a mérkőzéseire. Azt gondoltuk, hogy ez abszolút megfelel egy ilyen kis országnak, mint Magyarországnak. Ez a fajta léptékű stadion.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy utólag kicsi lett?
Hát utólag kicsi lett, igen. Olyannyira így van ez, hogy már arra is kaptam felkérést, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetnék plusz székeket megnyerni. Mert hát azért egy-egy válogatott mérkőzésre valamikor akár 200 ezer jegyigényes is befut, és hát persze arra még egy Wembley is lenne elég, tehát ilyen értelemben reménytelen kiszolgálni ezt a fajta érdeklődést. De hát szóval voltam én olyan népstadionban is, amikor magammal együtt, ha 5000-en voltunk, akkor sokat mondok, de most ebből induljunk ki, hanem abból, hogy legalábbis idáig minden labdarúgó mérkőzésen telt ház volt. Tehát ez volt egy alapvető elvárás megrendelő oldalról. Az UEFA oldaláról kiadtak egy 200 oldalas kiadványt, ami a reklámtáblák helyétől kezdve a biztonsági szolgált helyéig minden elvárást leírtak, és mi Nyilvánvalóan ezt, mint egy, nem is tudom, a tervezési bibliát, ebben az esetben ezt úgy forgattuk, ezt a könyvet. De hát ez csak az elvárásokat írja le. És valóban az, hogy megjelennek ezen az új épületen, és azok a pilonok, amelyek a régi Népstadionnak a pilonjai voltak, abban két szempont is belejátszott. Az egyik az az, hogy én hihetetlen sokat jártam ki a régi stadionba is, tehát nem csak a mostani stadionban, ahol minden válogatott mérkőzésen kint voltam, ahova be lehetett menni, ugye járvány idején ez nem volt lehetséges, de hát a régi stadionban is, hát kisgyerekkorom óta jártam ki a mérkőzésekre, nem csak a válogatott, akkor még voltak ilyen kettős rangadók, tehát kettős rangadón is voltam elég sokon, és hát azt tudtam, tehát ezekben a pillanatokban én rendkívül sokat közlekedtem, hogy ennek milyen jó ez a fajta elrendezése, tehát az, hogy amikor egyszer el akar menni 60-70 ezer ember, az egy milyen jó érzés, hogy én pontosan látom, hogy milyen messze vagyok a környezettől, tehát még hogy hány fordulót, még egy fordulót kell menni, és akkor már elérek. Pedig én nem is vagyok klausztrofóbiás, de hát nyilván vannak olyanok, akiket nagyon tud nyomasztani, hogy mondjuk ilyen nagy tömegbe, zárt lépcsőházba hagyják el az épületet, hát ezek a pillanatok ezt kiválóan megtestesítették. De az új stadionban volt ezeknek egy plusz szerepük is, ugyanis ezek a pilonok tartják azokat a 80 méterre benyúló konzolos acéltartókat, amely a tetőnek a héjazatát hordozzák, amivel ugye a nézőtér 100%-os módon le van fedve. Tehát ez is egy szempont volt, hogy ezt úgy lehessen megvalósítani ezt a kialakítást, hogy a tartó szerkezeti megoldásokat is jól szolgálja.
Milyen egy olyan arénában járni válogatott mérkőzésre, amelyet ön tervezett? Nyilván ez így egy érdekes kérdés lehet egy akár hallgató szempontjából is. Tényleg milyen oda leülni, amikor tudja, hogy itt mindent ön álmodott meg, mondhatjuk így?
Hát, amikor már leülök a nézőtérre, bevallom őszintén, és ezt kevesen hiszik el, én a mérkőzésre koncentrálok. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy amikor felemeltem a szemem, és megnéztem azokat az acéltartókat, amiket ugye a statikus tervezőnek elmagyarázva, hogy milyen formában legyen az meg, ugye közösen megvalósítottunk. Persze az jó érzéssel tölti az embert. Leginkább egyébként akkor, amikor a stadion felé közlekedünk, már bent vagyunk a területen belül, és azt látom, hogy az emberek mennyire örülnek ennek az épületnek. Hát ez egy gyakorlatilag minden alkalommal egy újabb visszaigazolás, amikor azt látom, hogy 2-3-4 fős csoportokban úgy készítenek fotókat, hogy háttérben ott van a stadion. Hát ez egy nagyon jó érzés, hát ezt mondanom se kell. De amikor bemegyek az épületbe, és leülök a helyemre, akkor számomra egy dolog fontos, a mérkőzés.
És ugye lesz egy eléggé komoly mérkőzés ebben az arénában, mégpedig ugye volt itt már ugye kezdetnek válogatott mérkőzés, Európa-bajnoki találkozó, Európa Liga döntő, Szuper Kupa döntő, és most Bajnokok Ligája döntő is lesz ebben az arénában. Ott lesz a helyszínen, illetve mit vár a finálétól?
Hát valóban ezeken az eseményeken ráadásul mind ott voltam, tehát az mindenképpen ott szerettem volna lenni. Tehát például éppen erre a döntőre a nagyon jó vizsga volt, akár az Európa 2020-as EB-nek a csoportmérkőzései, vagy a nyolcad döntője, de az Európa Liga döntő. Hát az Európa Liga döntő az ugye akkor a Róma és a, ha jól emlékszem,
Sevilla között
volt, tehát az már akkor is óriási, hát hihetetlen feszültségek között zajlott le az a találkozó. Hát most biztos vagyok benne, hogy még fokozottabb lesz, hiszen egy BL győzelem az, hát az, ahogy végig emlékszem a gyerekkorom BL döntőire, vagy BEC döntőire, mert akkor még az elődjét BEC-nek hívták, hát azok óriásiak. Az igazság az az, hogy egészen tegnapig úgy volt, hogy én otthon fogom végignézni ezt a mérkőzést, és hát ebben se lett volna semmi baj, mert hát nyilván az angol és a francia dokkereknek van ott leginkább a helyük most a stadionban, de hát a Magyar Labdarúgó Szövetség megtisztelt avval, hogy hát meghívott erre a mérkőzésre, és ez olyan szempontból hát azért mindenképpen kivételes az életemben, hogy ez lesz életem első BL döntője, vélhetőleg az utolsó is, és hát én azt gondolom, hogy a helyszínen végigélni egy-egy ilyen mérkőzést, tehát aki jár mérkőzésre, nem kell mondjam, az egészen más, mint a tévéképernyő előtt. Jól lehet a tévéképernyő előtt bizonyos dolgokat visszajátszva, meg lelassítva, az pontosabban lehet látni, de az a hangulat, ami a stadionban ilyenkor van, az viszont nem adja át semmilyen médium se. Tehát hát egy óriási élmény lesz. Tehát röviden válaszolva, igen, holnap este hát úgy tűnik, hogy ott leszek a stadionban.
És akkor egy utolsó kérdés. Mit szól itt a részvevő csapatokhoz, illetve van-e olyan együttes, amelyet szívesebben látott volna a döntőbe, és hogyha már ez a döntő van, akkor melyik csapatnak fog szurkolni?
Hát ez egy érdekes dolog. Az én kedvenc külföldi csapatom a Real Madrid. Nyilván ebbe belejátszik az, hogy ott játszott Puskás Ferenc, és hát Puskás Ferencet én nem láttam játszani, csak felvételről, de hát az egy olyan ikon volt, szóval aki szereti a labdarúgást, hát én amit lehetett, elolvastam még gyerekkoromban is, bár akkor ezt nagyon szükszóban mérték felénk, de hát ezért aztán a Real Madridot én rendkívül módon szeretem. De ebben az évben annyi veszekedés, széthúzás, öltözői botrány volt, hogy hát nem véletlen, hogy nem jutottak be a döntőbe. Ezt sajnálom. Nyilván a másik csapat, akit nagyon ide vártam volna, az a Liverpool, azt meg nem kell mondjam, ugye ott játszik Szoboszlai Dominik, meg Kerkez Milos is, és hát azért az, hogyha ott bemutatták volna ezt a két játékost, hogy robbant volna föl a Puskás Aréna, hát az egy...
Mint ahogy a válogatott meccseken.
Mint hogy a válogatott meccseken is, csak azért ez mégiscsak más lett volna, mert ezt amennyire én tudom, ezt legalább 500 millióan nézik ugye, világszerte. Hát azért az a két játékosnak is egy életre szóló élmény lett volna, de hát ebben az évben a Liverpool se játszott valami jól, hát tudjuk pontosan, hogy éppen, hogy bekerült talán 5. helyen a Premier League-ben, hogy elindulhasson a jövő évi BL versengésben. Az a két csapat, ami bejutott, az fantasztikusan érdekes. Ugye ott volt a Paris Saint-Germain, akire a világ pénzét ráköltötték, megvették a legnagyobb sztárokat, a Mbappét, a Neymart, a Messit, tehát akire rámutattak, azt megvásárolták, és nem jutottak soha semmire. Hát legalábbis komoly eredményre nem. És akkor jött egy edző, az a Luis Enrique, aki, hát most nem mondom, hogy nincsenek ott sztárok, de olyan sztárok lettek, akit hát én előtte nem ismertem, hát az a Kvaratskhelia Ilja, aki hát ez olyan elképesztő, meg hát nyilván azért ott van a Dembele, tehát hogy azért vannak ott nagyon jó játékosok, de mégse arról van szó, hogy a szuper-szuper sztárok, és akkor hát azok majd valahogy beviszik a csapatot a döntőbe. És ez tavaly, amikor megnyerték a döntőt, tehát ez is nagyon látszott a csapaton. A másik ugye az Arsenal, amelyik már legalább 20 éve nyert utoljára bajnokságot, még a francia edzővel. Hát most ez a Arteta, ez is egy spanyol, hát jellemző módon, ez valami elképesztő szisztematikusan, már nem ebben az évben, már az előző években is úgy összerakta azt a csapatot, hogy mindig éppen lecsúsztak az első helyről, most pedig megnyerték. Úgyhogy ez egy nagyon nagy csata lesz, én azt gondolom, és nem véletlen, hogy ez a két csapat jutott be, joggal jutott be ez a két csapat, tehát hogy ha most abból indulok ki, hogy mit tudom én, ha létezne ilyen, hogy igazságosság, vagy pontozás alapján, az egész évi teljesítmény alapján, akkor ez a két csapatnak itt van a helye. És hát én nem tudom megjósolni, hogy ki fogja ezt megnyerni. Tehát bármelyik megnyerheti. Én azt gondolom, hogy ami nyilván botor módon hangzik, hogy 50-50 százalék, ezt mondhatjuk minden meccsre ezt az arány, de azért nem teljesen így van, de ebben az esetben én ezt így gondolom. Tehát hiába van az, hogy az egyik csapat a világ legerősebb bajnokságát nyerte meg, a másik bajnokságot azt nem tartják olyan magas szinten, viszont taktikailag annyira erős és jó a Párizs, hogy én azt mondanám, hogy legalább annyi esélye van, mint az Arsenalnak, de ha még azt mondanám, hogy 1%-kal még talán több is. Ami abból fakad, hogy ők már játszottak egy döntőt, már megélték azt a hangulatot, van bennük egy ilyen tapasztalatból fakadó tartás, az Arsenalnak meg ez lesz az első. És azért az jár egyfajta izgalommal, igaz, egyfajta olyan spanoltsággal is, ami lehet, hogy éppen őket segíti majd a győzelemre. Hát én nem tudom megjósolni, hogy melyik fogja. Én bármelyiknek örülnék, pontosan azért, mert mindkét csapat beigazolta azt, hogy a labdarúgás az alapvetően csapatjáték, és csapatot kell létrehozni ahhoz, hogy eredményt elérjünk, és mind a két edző ezt az utat követte, és hát ez alapján érte a sikereit.
Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Pillanatokon belül kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és benne a Veszprém Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzésével 19 órától. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell. Kell, hogy átalálj, szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre járhat ő. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, 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 suwap, wap, wap, suwap, wap, 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 suwap, wap, hey. Wap, wap, shoo-wap, wap, 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 shoo-wap, wap, 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 shoo-wap, babe. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a
nap az ége, nekem semmi más nem kell, csak a hold az ége, csak a nap ragyogjon, simogasson, ha arcomhoz ég, csak a hold ragyogjon, csak a nap az ége, nekem semmi.
Nemzeti Sport Rádió.
Az a fűben fekvő érzés naphossza szabadban, tegnap éjjel titkai a sátrakban maradnak. Senki se érti, hogy találtunk egymásra, kicsike falucska, egyetlen utcácska. Jöhet még neked mindenféle mesével, a rock and roll találkozik a tehénnel, már fényik bőrünk, el nem szívünk, életben már a másnapra készülünk. Papír sárkányként száll a nagy kacag, sem is fáj, de nem megy az abba hagyás. Filmszakadás, aztán reggel fejl a karás, többi az életben inni nem akarás. Jöhet még neked mindenféle mesével, a rock and roll találkozik a tehénnel, már fényik bőrünk, el nem szívünk, életben már a másnap. Tenyeremmel a napot kitakarom, hátam támasztom egy szálkás deszka falon. Csak ülök melletted és nem gondolok semmire, köszönöm, meg vagyok annyira, amennyire. Jöhet még neked mindenféle mesével, a rock and roll találkozik a tehénnel, na fényik bőrünk.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert
kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cseszregi Balázs, Cserjés Bendegúz, Jó András, Katona László, Marosán György, Regős László Pál, Szabó Bence és Szilágyi Dóra. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban többször elhangzik majd, hogy Borbély Balázs távozik a labdarúgó bajnok Győr kispadjáról, és vélhetően a kupagyőztes Ferencváros irányítását veszi át. Mint ahogy távozik Németh Szilárd is, ő a Magyar Birkózó Szövetség elnöki székét hagyja el. Andy Robertson, aki pedig a Liverpoolt hagyta el, a Tottenhamben folytatja labdarúgó pályafutását. Mai adásunkban közvetítjük a férfi kézilabda NB1 döntőinek első mérkőzését. Este 7 órakor kezdődik a Van Veszprém OTP-ban PIK Szeged találkozó. Erről készített összeállítást Cserjés Bendegúz.
Hosszú idők óta a Veszprém és a Szeged vívja egymással az NB1-es kézilabda döntőket, egész pontosan a 2000-2001-es idényben volt legutóbb olyan, hogy nem ez a két csapat végzett az első és második helyen. Ekkor egyébként a Dunafair szerezte az ezüstérmet. Azóta 19 alkalommal volt bajnok a Veszprém, a Szeged pedig 4-szer. Ráadásul a Veszprém idén sorozatban 4-szer nyerheti meg a magyar bajnokságot. A bajnoki döntőt természetesen ezúttal is a Szeged ellen vívja, az első mérkőzést ma játsszák. Tavaly 3 mérkőzése volt a fináléban kettejüknek. 2025. május 30-án a Veszprém fogadta a Szegedet és 34-32-re legyőzte. Akkor így nyilatkozott Ugo Deszke a mérkőzés után.
Ha valaki arra számított, hogy ez egy könnyű meccs lesz, az nagyon tévedett. Ugyan felkészültünk a Szegedre, de sokkal jobban kezdte a találkozót a gyors támadásokkal. A második fél időben viszont a szurkolók támogatásával sokat javultunk, és végül győzni tudtunk. De még csak 1-0 az ellens a párharcban. Megyünk Szegedre!
A második mérkőzésen még semmi nem dőlt el. A Szeged hazai pályán 32-28-ra győzött.
Elmarad a bajnokavatás a Tisza partján, mert hogy a férfi kézilabda bajnoki döntő második mérkőzésén OTP Bank PIK Szeged Van Veszprém 32-28. Jól kezdte a találkozót a veszprémi csapat. Fabregas 3 gólt szerzett gyors egymás utánban, és a 9. percben 4-3-ra vezetett is a Bakonyi együttes. A 11. percben már 3 volt a veszprémi előny, akkor 4-7 állt az eredményjelzőn. Innen viszont Frimmel extra jó játékának köszönhetően Frimmel és Sostani csak két szegedi szélső 10-szer volt eredményes az első félidőben. Szóval 7-7-nél a 16. percben egyenlített a Szeged, 8-7-nél a 18. percben pedig vezetett. Aztán megint csak jött Frimmel, és 10-8-nál már 2-vel ment a Szeged, 13-10-nél 3-mal, és ez a 3 megmaradt a félidőre is, mert hogy Mikler Roland védte Nedim Remini időtúli 7 méteresét. Mikler összesen 4 darab hetest hárított a mérkőzésen. A második félidőben 16-12 gyorsan a különbség, aztán a 36. percben már 19-14 állt az eredményjelző. Rőd a 40. percben 6-ra növelte a különbséget, 21-15-nél időt kért a veszprémiek mestere Csavi Pascual, de ez sem segített a csapatán, mert hogy Mario Sostarics a 7. gólját szerezte 7 méteresből, 7-re növelve a különbséget. Ezt követően a Szeged jól menedzselte, ha lehet így fogalmazni, a hátralévő időt, és nem engedte közelebb a veszprémi csapatot.
Egy veszprémi és egy szegedi győzelem után következett a mindent eldöntő harmadik mérkőzés.
5 másodperc van hátra a mérkőzésből. Sostarit ellövi még, Kalarász gól ebből, hát itt a vége. Van Veszprém, OTP Bank, PIK Szeged, a bajnoki döntő harmadik mérkőzésé 34-31. Ennek köszönhetően a Veszprém 2-1-es összesítéssel megnyerte a magyar bajnoki címet a 2024-25-ös szezonban. Nincs olyan szezonja a Veszprémnek 38 év óta, amiben ne nyerne magyar bajnoki címet. Jól kezdett a Szeged itt Veszprémben, sokáig vezettek is, de aztán 4-3-nál már a Veszprémnél volt az előny. Koszorotov kifejezetten jól lőtt, és korán lesz is sokszor találkozott a labdával, és jól is védekezett a hazai együttes. A Szegednél Mikler olykor parádézott a kapuban, Sostarics viszont csak a 7 métereseket tudta értékesíteni, Bánhidit azonban többször is megjátszották a vendégek, így aztán 13-12-nél újra a Szeged vezetett, nem sokáig, hiszen a Veszprém egy új fokozatba kapcsolt, Deszká is gólokat lőtt, Remili többször meg tudta játszani, Fábregaszt és önmaga is többször betalált, így aztán 17-14-re megint a Veszprémnél volt az előny, a szünetben pedig 2-vel 17-15-re vezetett a hazai együttes. Pillanatok alatt, egészen pontosan másfél perc alatt a második félidőben egyenlíteni tudott a Szeged, 17-17, sőt 19-18-ra is a vendégek vezettek. Óriási volt a feszültség, néha a pályán is kakaskodtak egymással a játékosok, de igazán komoly probléma szerencsére nem akadt. Nagyot húzott azzal Csavi Pascal, hogy korán lesz helyett behozta a pályára Palasics Kristófot, aki az első három lövés után egészen káprázatosan védett egy darabig, és ez alatt az időszak alatt 5 góllal 28-23-ra el tudott húzni a veszprémi együttes. A Szeged kapaszkodott, visszajött még 2-re és 29-27-re, de igazából Tulin védései után már nem volt válasza a veszprémi támadásokra a szegedi együttesnek, így aztán már csak a végeredmény volt kérdéses. A Veszprém vezetett 4 góllal is, végül azonban 3-mal nyert. Van Veszprém OTP Bank Pixeget 34-31, azaz a 2024-25-ös magyar bajnok a férfi kézilabda bajnokságban a Van Veszprém együttese.
Ilyen volt tehát a tavalyi döntő. A 2024-25-ös idényben a Veszprém sorozatban harmadszor lett bajnok, a Szeged pedig ismét ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban a két csapat először a 8. fordulóban találkozott novemberben. A Veszprém veretlenül érkezett Szegedre, miközben a hazaiak ekkor már kétszer botlottak, előbb a Tatabányától 34-30-ra kikaptak, majd a Csurgó ellen x-eltek. Ilyen előjelekkel talán nem is gondoltuk, hogy a Szeged-Veszprém ilyen izgalmas mérkőzés lesz. A kommentátor Németh Kornél.
Hesán pedig a második találatát jegyzi, a jobb alsó után a bal alsót is beveszi az egyiptomi játékos, és ezzel a második perc végéhez érve Szeged-Veszprém 0-2. Rövid egyelőre, amiről itt ugye a felvezetés során ha nem is sok szót ejtettünk, de ejtettünk, szóval természetesen a kispadon kezd. Itt van viszont Lazár Kukic a Szeged kezdőjében, lévén ugye Smarason sérült, és könnyen lehet, hogy el is hagyja majd a Szeged csapatát. García Endia góljával bal felső sarokba zúdítja a Szegedről biztosan távozó spanyol átlövő a labdát. Ezzel lesz 1-2. 7-6-ra vezet a szegedi csapat, Borut Macskovsek átlövése után viszont gyorsan jön az egyenlítés. Egy egyiptomi játékos, de nem egy gyárilag vagy hivatalosan beálló, hanem átlövő, Eldera csúszik be a falba, és az ő góljával lesz 7-7 a mérkőzés állása. Egy másik távozó félben lévő szegedi Macskovsek volt az, aki a jobb alsóba bombázott az imént. Hát akitről már ugye biztosan tudjuk, García Endia ugye jól kezdte a meccset, Macskovsek szintén jól játszik, tehát mint hogyha kiderülne, vagy megvan számukra a folytatás lehetőség, és így felszabadultak volna. Bánhidinek a bejátszás Macskovsektől, csak hogy lehessen megint dicsérni a szegedi átlövőt, és Bánhidi második góljával újra szegedi vezetés, 12 perc 25 másodperc telik el a mérkőzésből. Hesem átlövése, lelassul a blokkon, Mikler védi, második neki futás szegedi részről a plusz háromért. García Endia kilépi a hármat, Gottfriedsonnak passzol, Cindics beleér, García Endia fölteszi kínaira, Macskovsek a jobb oldali kapufát találja telibe. Appelgrén ünnepel, nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ehhez hozzáért Appelgrén, minden esetre megvan újra a labda a Szegednek, de mondom,
mondom én, hogy megvan a labda a Szegednek. Az alaponali játékvezető azt mutatja, hogy szabad dobás befelé. Kivédekezett egy támadást, ember hátrányban a Szeged, Bánhidi Bence kapott egy kétperces kiállítást, úgyhogy újra neki futhat a három gólos előnynek, a három gólos vezetésnek a szegedi csapat, igaz, hogy most kapu nélkül. Óriási a hangulat a Pikk Arénában, a mindig nagyon nyugodt hangmérnökünk Tomán Sándort is alig bírom visszafogni, hogy leüljön, vagy hogy üljön már le egy kicsit itt mellettem, hogy lássak, tehát őt is elkapta a hív, na, hogy elkapta. Borut Pacskovsek az, aki betörésből a harmadik gólját szerzi. Gyakorlatban egyenlő támadó létszámnál, támadó védekező létszámnál, de mégis ember hátrányból jön az a gól, amivel hárommal vezet a szegedi csapat másfél perccel az első félidő vége előtt. Óriási mérkőzés, tényleg tele fordulatokkal. Martinovic, Cindric nem meri bevinni, elbizonytalanodik most támadásban a Veszprém. Alizei neki szalad Macskovseknek. Jön az első félidő utolsó perce. Legalább 7000-en fújolnak, persze a veszprémi tábor biztatja az övé, de nagy labda Alizei, Mikler! Zicserbéd! Ahmed! Adil Ahmed! Ahmed Adel! Zicserét ballában kirúgja! Gottfriedson pedig bebújik jobb kézzel a jobb átlövő helyéről. Jim Gottfriedson a harmadik gólja, 5-tel megy a Szeged. Hesám remélik középen, Adelnek a bejátszás, Mikler, a kipattanó a szegedi, Garciendi elindul, Garciendi az Itzerben gól! Imanol Garciendia, mit játszik a Szeged? Hát mit játszik? Óriási! 25-19, közte 6-14 perccel a vége előtt. Itt 27-24-re vezet a Szeged a Veszprém ellenében. Kukics betörésből korrá lesz kiszedi. Remini góljával jött vissza -3-ra. A Veszprém korrá lesz kiszedi a jobb alsóból Kukics labdáját. Hesán Pesmálbekhez gól! 2-re jön vissza a Veszprém! Hugo Deszka kezében a labda az egyenlítésért. Egy lövőcsel a balansóba. Egyenlít a Veszprém 4 perccel a vége előtt. 28-28. Deszka pedig csak a második félidőben 6, összességében 8 gólnál jár. Hát milyen fordulat lesz még itt? Lesz-e még fordulat? 26-20-ra vezetett a Szeged. 28-28. 8-2-es rohanásban a Veszprém. 3,5 perc van hátra. 2019 után lehet újra döntetlen, mert a jelen pillanatban már mindig Szegeden, jelen pillanatban az állás, de Remini betörésből eredményes, Nedim Remini is óriásit játszik a második félidőben, és akkor az X-en felül talán más nem remélhet a Szeged a mai napon. 10 másodperc van hátra, Kukics, Macskovsek lábához jön a labda, Kálarás pedig nem tudja összeszedni, nyer a Veszprém Szegeden, nyer a Veszprém, de milyen meccset nyert meg a Veszprém itt a Pikk Arénában. 4 másodperc van hátra, a labda pedig a veszprémieknél. Döbbenet, ezt mondtam 26-20-as szegedi vezetésnél, és most is ugye lesz a jelzőt használom. Óriási fordulat, a sírból jön vissza a Veszprém, és megnyeri a Szeged elleni csúcsrangadót. 4 másodperc van hátra, Hesán még elindul, ebben a pillanatban viszont vége. Elképesztő veszprémi feltámadás és győzelem a Pikk Arénában. Szeged, Veszprém 31-32.
A rangadó után a Veszprém és a Szeged is csak győzelmeket aratott a bajnokságban, egészen a következő egymás elleni mérkőzésig, ahol ismét a Veszprém volt a győztes. Április 13-án a 22. fordulóban találkoztak.
Ellentétes félidők után magabiztos 6 gólos siker a Van Veszprém arénában. A bakonyi csapat a rangadón 30-24-re nyert az OTP Bank Pix Szeged ellenében. A meccs úgy indult, mint aztán ahogy zárult, 2-0-ra ellépett. Elsősorban Hesem jó játékának, meg Martinovics eredményes játékának köszönhetően a Veszprém a 10. percre viszont fordított a Szeged, 5-4-nél már a vendégeknél volt. Az előny Báhidi Bence termelte ekkor nagy számban a gólokat szegedi részről. 7-6 elleni játékkal kezdett a tiszaparti csapat, és Báhidi mellett Totó is szórta a gólokat. Nem lehet azon csodálkozni, hogy a 11. percben 4-5-ről 5-7 állt az eredményjelző, nagyon gyorsan megduplázta előnyét a vendégcsapat. Sőt, mi több, a 26. percben 10-13-nál az addigi legnagyobb különbség 3-mal lépett el, tehát a Szeged a beállósok mellett Macskovseket, illetve a hetesekre érkező fiatal Szilágyi Benyámint lehetett dicsérni. A szünetben is 3 góllal 11-14-re vezetett tehát a Szeged. Nos, ez a 3 gól 2 perc sem kellett hozzá, hogy teljes egészében elolvadjon. 14-14-nél egyenlített a veszprémi csapat méghozzá. Az összességében 7 találta a záró és a mezőny legeredményesebbjeként záró Martinovics vezetésével. Innen még egy utolsó erőtartalékot mozgósítva 2-vel ellépett a Szeged. 17-15 után azonban megállt a vendégek támadójátéka, a 40. percben 18-17, aztán Hesem 6. góljával 20-18 az állás, a 45. percben pedig 22-19-nél már a Veszprém vezetett 3 góllal. A különbség innen folyamatosan nőtt, Adel góljával 26-22 az 56. percben, de még erre is rá tudott pakolni a veszprémi csapat, amely összességében tehát 6 gólos győzelmet aratott. Még egyszer tehát a végeredmény a Van Veszprém arénából. Van Veszprém, OTP Bank Pix Szeged 30-24. Ez azt jelenti, hogy nem csak hogy bajnoki döntős, hanem a bajnoki döntőben biztosan pályaelőnnyel rendelkezik a Veszprém együttese.
Pár nappal a bajnoki után a két csapat a Magyar Kupában is találkozott egymással az elődöntőben. Előtte a negyeddöntőben a Veszprém a Gyöngyöst győzte le 41-30-ra, a Szeged pedig a Deacot 37-26-ra. A nagyarányú Veszprém győzelmet hozó bajnoki után tehát a kupában is találkoztak a felek. A kommentátor Cseszregi Balázs.
Az biztos, hogy a szegedi kapuban Mikler Roland kezdi majd a 7 méteres lövéseket, és ha jól látom, akkor a labda felé először Deszka közeledik, így van, ő az, aki majd az első 7 méterest lövi. És Mikler megfogja a Deszka hetesét! Oha! Hát... A Veszprémtől Appelgrém megy a kapuba. Vele szemben nyilván ki más, mint Super Mario, azaz Sostarics. Sostarics egy lövőcsel után, és megfogja Appelgrém! Kérem, a két legbiztosabb hetes lövő a két csapatból hibázik, de mondjuk úgy, hogy a két kapus bravúrral hárított. Na de jön az az Ellison, aki meccsen 7 méterest nem hibázott. Nyilván ilyenkor szokta elhibázni. Egy lövőcsel, és ez bepatítja Mikler lábai alatt. 1-0-ra vezet a büntetőkkel. Tehát ugye most jön Szilágyi Benyámin egy lövőcsel, és ezt is bepattintja Szilágyi. 1-1! Nincs előny, nincs hátrány. Jön Nedim Remili a Veszprémben. Remili simán belövi. 2-1, de most jön a sorozatban Jelinics. És egyből csel nélkül Jelinics. 2-2. Mármint a büntetők összességében 31-31. Jön Hesem. És most jön a szegedi kapuba Tobias Tulin. Hesem. És belövi, bár belekapott Tulin. Ennek ellenére egy újabb veszprémi büntető sikeres. A 4-ből 3-at belőttek, és jön a negyedik. Szegedi jön Sebastian Frimmel. Egy lövőcsel. És belövi, bepattintott a korrá lesz lábai alatt Frimmel.
sorozat után 3-3. Az utolsó Tulinnal szemben Alizain egy lövőcsel. Nagyon odavágta Tulin feje fölé a labdát. Erre szokták mondani, hogy hát megfésült-e. Önbizalom hiány nincs azért az egyiptomi játékos. Appelgrén vissza, vele szemben pedig Sparasson. Ha Appelgrén megfogja, vége van, ha nem, megy tovább. És megfogta Appelgrén! Megfogta Appelgrén! Így aztán 33-32-vel döntős 7 méteresekkel a férfi kézilabda a magyar kupában a Veszprémi együttes.
A kupában sem volt szerencséje a Szegednek a Veszprémmel szemben, és csupán bronzmérkőzést játszhatott, míg a Veszprém a döntőben a Tatabánya ellen lépett pályára. A magyar kupa bezsebelve, de a bajnoki győzelemért még küzdeni kell. Az alapszakaszt a Veszprém 100%-os teljesítménnyel zárta, 26 meccsből 26 győzelemmel az első helyen. A Szeged második lett 22 nyert mérkőzéssel, egy döntetlennel és 3 vereséggel, amiből 2-t a Veszprém ellen szenvedett el. Ma 19 órakor ismét találkozik egymással a két klub. A bajnoki döntő első meccsén a Veszprém a Szegedet fogadja. Most mindkét együttesből hallhatnak egy-egy játékost a 2026-os bajnoki finálé előtt. Előbb a veszprémi Ligetvári Patrik következik.
Tudjuk, hogy a szezonnak nincsen vége, tudjuk, hogy nagyon kemény dolgunk lesz Szeged ellen. Lehet, hogyha még az emberek kívülről azt is látják, hogy a Szeged azért meggyengült a Kukić teljesítménye hiány, de úgy gondolom, hogy ez a Szeged ez egy jó Szeged, és tényleg még van bennük szerintem tartalék is, szóval fel kell készüljünk előnk nagyon.
Ha már Szeged, ugye a kupában már egyszer találkoztatok egy nagyon éles meccsen, meg nyilván a bajnokságban is kétszer az alapszakaszban. A kupában lejátszott mérkőzésről mennyit lehet meríteni, ami egy nagyon kiélezett végjáték volt, ott viszont ugye egy sikeres végjáték volt.
Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani, utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk, a kupa is egy ilyen bravúros mérkőzés volt. Úgy gondolom, a jó dolgokat, amiket jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de nyilván mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba.
Mekkora plusz lelki löket lehet az a csapat számára, hogy most több olyan játékos is van a keretetekben, aki az utolsó mérkőzésére készül, mérkőzéseire a Szeged ellen, gondolok itt a távozókra, akár Corralesre, Márgucsra, vagy a nemrég bejelentett Ellisonra is.
Ezek a játékosok most arra fókuszálnak, hogy tényleg győzelemmel tudjanak innen Veszprémből elmenni, és az, hogy a klubnak, ha jól emlékszem, ez lesz a 30. bajnoki címe, hogyha ez nekünk összejön, az tényleg akkor ez egy olyan szám, ami ezt szeretnénk kérni, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Itt már Veszprémben meg szeretnénk nyerni az első mérkőzést, de úgy tudjuk nagyon, hogy a Szeged is nagyon erős és jó erőt képvisel.
Nyilván valamennyire klisés kérdés ez egy ilyen helyzetben, hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy sikerüljön az első meccset megnyerni, ami az elmúlt években is láttuk, hogy nagyon fontos volt ugye ebben a párharcban, hogy itt a pálya előnnyel kapásból élni tudjatok. Nyilván a Szegednél is láttunk sokfajta teljesítményt ebben a szezonban, voltak ők is nagyon fent, nagyon lent. Mi lehet az a döntő faktor, amin múlik ez az első meccs?
Stabilitás, és tényleg az, hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük azt, hogyha ezt besikerül húznunk. Nem vesztettünk még pontot a bajnokság során, az alapszakaszt is úgy szeretnénk megnyerni, hogy veretlenül.
Most pedig a szegedi kapust, Miklár Rolandot hallják. Összeállításunkat az ő gondolataival zárjuk.
Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés, tehát attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni, és nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni.
Ja, kapusként azért nyilván te leginkább a védekezést teszed a fókuszba. Azt kijelenthetjük, hogy a védekezés is lesz a kulcsa sikerhez?
Igen, szerintem mindig az, mindenképpen, és most is úgy érzem, hogy nem fog ez másképpen alakulni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Nyilván már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg a Veszprém sem tud nekünk, így azt gondolom, hogy az egyéni extra teljesítmények fognak dönteni. Mind a két csapat szerintem nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni olyan szakaszokba például, ahol nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk.
Beszéljünk azért egy picit a támadójátékról is, és itt különösen arra lennék kíváncsi, hogy ugye Lazár Kukić a kupa elődöntő megsérült éppen a Veszprém ellen, és azóta az egyik játékmesterét ugye elveszítette a Szeged. Szóval a támadójátékot hogy látod így Kukić nélkül?
Ez az a témakör, amiben nem tudok sajnos okosat mondani, meg nem is szeretnék nagyon beleszólni. Én azt látom, hogy igyekszünk a lehető legjobban megoldani az ő hiányát, és úgy látom edzéseken, hogy ez működik is. Szerencse vagy nem szerencse, de az a jó, hogy van olyan játékos, aki a helyén tud játszani, és magas szinten tud teljesíteni, úgyhogy ez remélhetőleg a hét folyamán már nem változik, így a sérüléseket visszahozva egy picit. Reméljük, hogy teljes csapattal fogunk tudni neki menni ennek a párharcnak. És hát győzzön majd a Jobbik.
Ugye, hogyha megnézzük a két csapatot, akkor azért egyrésztről a Veszprémnek ezúttal sem jött össze a Bajnokok Ligája legjobb négy, amiről most már évek óta álmodoznak. A Szegednél részben a kupa sorsolás is közbeszólt, és a kupában, ha idézőjelesen is, de csak egy bronzérem jött össze, és végül is a nagy riválisé lesz a pálya előny a döntőben. Mentálisan mennyire lehet esetleg ez hatással a játékosokra, a csapatokra, hogy kicsit ilyen csalódott együttesek csatájának is tűnhet ez akár kívülről?
Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni, úgyhogy azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Searching for the signs in the neon light. We're never going home tonight. Life is a dream, we'll sleep when we die. No, we're never going home tonight. Hold on to me, it's a hell of a ride. Harder than a heartthrob, sweeter than a drop top. When it's running from a cop, I can make your wild thoughts sweeter than a lemon drop. Termék megjelenítést tartalmazott. műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Távozik a Győr labdarúgó csapatától Borbé Balázs vezetőedző. Hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Borbé Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbé Balázs. Lacka Miklós nevezték ki a TFS-en női kosárlabda csapatának vezetőedzőjévé. A legutóbbi 7 idényben a Sopron másodedzője volt a 36 éves szakember. A Honvéd férfi kosárlabda csapatának is megvan az új edzője, Lakics András személyében. A szakvezető megbízatása egy évre szól. A fővárosaiakhoz kapcsolódó hír, hogy Valerio Bodon Vincent szintén egy idényre szóló szerződést írt alá. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán a vegyes párosok versenyében, a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárik a Hao Ching-chan, Orlando Luz taiwani brazil kettőst győzték le, két játszmában 6-3-7-6-ra.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben, Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon, az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. Ugyanakkor Súlyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. Ismét kikérnék a tantestületek véleményét az igazgatói pályázatoknál, közölte az oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntést hozzanak. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Kiállítás nyílt a Herendi Porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mintegy 500 alkotást lehet megnézni, köztük a világkiállításokon bemutatott porcelánokat is. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren, a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton. A Herendi Múzeumban láthatók az alapító Stingl Vince és Fischer Mór időszakában készült alkotások, a világkiállításokon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Lezárásokra kell számítani vasárnapig Budapesten, az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Marad a napos nyári idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6 perc elmúlt fél hét. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Este 7 órakor kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntőinek első mérkőzése a Van Veszprém és az OTP Bank PIK Szeged együttesei között. Felvezetésként állandó szakértőnkkel, Marosán Györggyel, Erdei Márk beszélgetett.
Nagyjából 20 perc és kezdődik a férfi kézilabda NB1 legnagyobb derbija, a döntő első meccse, Veszprém Szeged, és hát Marosán György itt van velünk a telefonvonal a másik végén. Gyuri, először is egy érdekes kérdéssel fordulnék hozzád. Ugyan a Magyar Kupa elődöntőjében idén csak büntetők után tudott nyerni a Veszprém a Szeged ellen, de meg tudod nevezni azt a szezont, mikor legutóbb olyan fordult elő, hogy a Veszprém az összes meccset beúszta a Szeged ellen egy szezonon belül?
Hú, hát nagyon megfogtál itt az elején az első kérdésem, mert talán a 2024-es szezon lehetett? Vagy 2024-es?
Jóval vissza kell menni az időben, képzeld el. 13-14-ben volt legutóbb olyan, hogy a Veszprém az összes meccsen le tudta győzni a Szegedet.
Igen, az nem ma volt.
És akkor ráadásul a Veszprém a Seha Ligában indult, egyébként még ennyi érdekesség és pikantériája van a dolognak. Tehát a bajnokságban csak a döntőben találkoztak, emellett meg maximum a kupában tudtak.
Igen, ez is mutatja azt, hogy a magyar bajnokság egyre kiegyensúlyozottabb, és hát hogyha nem csak a bajnokságot vizsgáljuk, hanem az aranyéremért folytatott harcot, hiszen ugye sokáig egyeduralkodó volt a Veszprém, majd utána Juan Carlos Pásztor féle csapat letaszított őket a trónról. Jól emlékszem, a Rosta Mikinek az a 59-56-os gólja az öröké. Emlékezetes marad minden szegedi szurkolónak. Most hasonlóra készülnek szerintem a mai nap is Veszprém, még hogyha ez önmagában bajnoki címet nem is ér még majd a Szegednek, de mindenképpen a pályára előnyt szeretnék elvenni a Veszprémtől.
Egy ilyen párharc az mindig pikáns tényleg, hogyha erre a két csapatra gondolunk, de itt most azért ki lehet jelenteni így a szezon eddigi részét tekintve, hogy mondjuk még inkább a tavaszi idényt, hogy gyakorlatilag a Veszprém azért az esélyese ennek a bajnoki címnek?
Abszolút a Veszprém az esélyes, tehát az alap lehetőségeit tekintve is azt mondhatjuk, hogy jóval esélyesebb, és főleg, hogyha vizsgáljuk a Szegednek a sérültjeit, illetve az egész évet, ahogyan megpecsételte nekik ez a nem mindennapi sérülés hullám, így kifejezetten ennek a bajnoki döntőnek a Veszprém az esélyese, és hogyha egész éves bajnoki teljesítményt nézünk, akkor szintén azt mondhatjuk, hogy az lesz a realitás, hogyha a Veszprém nyeri bajnoki döntő, de hát ezért szép a sport, mert a múltból nem lehet építkezni, és 0-0-ról kezdődik minden mérkőzés, hogy a mai is, és képes lehet meglepetésre a Szeged.
Még picit, hogyha maradunk ennél a két csapatnál és az egymás elleni meccseknél idén, akkor volt ugye Szegeden egy 32-31-es győzelme a Veszprémnek, valamint Veszprémben egy simább 30-24-es. Az a közös ebben a két találkozóban, hogy mind a két meccsnek az első fél idejét az 3 góllal a Szeged tudta megnyerni. Gondolod, hogy ma elég lehet egy ekkora rohanás az elején, vagy ennél azért jóval több kell ezen a Veszprém ellen?
Jóval több kell, és nagyon nehéz, jó szempontból közelíted meg, mert nagyon nehéz 60 percen keresztül kimagaslóan teljesíteni a Veszprém ellen. A Veszprémnek mélyebbek a lehetőségei, jobban fent tudja tartani a játék minőségét egész mérkőzésen keresztül, mint adott esetben a Szeged, akinek korlátozottabbak a csere lehetőségei.
Tudom, hogy nem szeretsz tippelni, és véletlenül sem kérnélek meg erre, bár azért, hogyha visszaemlékszünk, hogy mennyi lesz a Szerbia-Magyarország meccs végeredménye, ami így utólag már negatív emlék, azt azért pont telibe találtad a mérkőzés megelőzően. De inkább mit gondolsz, ez a ma esti találkozó, ez olyan lehet, mint ez a két bajnoki meccsük, amiről már az imént beszéltünk, vagy inkább olyan, mint amilyen a Magyar Kupa elődöntőjébe volt, amikor mind a két fél idő döntetlennel zárult. Nyilván ma sem lesz döntetlen.
Én szerintem a Veszprémnél hazai pálya előnye sokat fog jelenteni, és ezért esélyesebbnek tartom a mai mérkőzésen őket, de mindenképpen gondolom, hogy 3 meccsös lesz a párharc, és szerintem ma is a Veszprém otthon tudja tartani nem a 2 pontot, hanem is egy győzni tud, és a Szeged is kedden. Nekünk kézilabda barátoknak, szurkolóknak, szakembereknek ez lenne a jó, hogy háromszor lássuk ezt a két magyar csúcsapatot egymás ellen.
Ha már a hazai pálya előnyét említed, azért voltak évközben, hát hogy fogalmazzak szépen, rosszabb periódusai a kapcsolatnak a veszprémi csapat és a veszprémi szurkolók között. Úgy láttuk itt a legutóbbi találkozókon, akár visszagondolva mondjuk a Paris Saint-Germain ellenire, vagy éppen a Magdeburgira, hogy azért rendeződött valamelyest ez a kapcsolat az O-szektor, valamint a csapat között. Ez nyilván óriási lendületet és óriási segítséget nyújthat majd a csapatnak a mérkőzésen. Mit gondolsz a szurkolók szerepéről?
Nagyon nagy szerepe van a szurkolóknak, mint hogy minden sportcsapatnál, hiszen értük, csináljuk, és amikor ideális minden, akkor velük együtt. Most itt ugye konfliktusokhoz vezetett, természetesen az a negatív szereplés, amiben volt a Veszprém, tehát velük azért nem sűrűn fordult elő az elmúlt évtizedben, hogy ennyi vereséget összetegyenek a bajnokok a csoportkörében. Ezt jelezték a szurkolók, de sikerült, szerintem megtalálják a közös nevezőt, utána jó volt a kommunikáció, és hát ami a legfontosabb, hogy a Veszprém játéka nagyon sokat javult tavaszra, és hát egy apróságon, egy hajszálon múlott az, hogy akár különbe is lehessen nekik szurkolni.
A Veszprém védekezése vagy támadójátéka javult fel inkább itt a tavaszra?
Szerintem mind a kettő is, az egyik a másikból következik, hiszen a jó, amikor feljavult védekezés van, akkor a gólszerzés is az átmenet a védekezésből, a támadásból való átmenet könnyebben kivitelezhető, de nekem nagyon tetszik a Pest-Málbek-Ligetvári két belső hármas adott egy olyan feszességet ennek a veszprémi védelemnek, ami felemelte egy fokozattal, egy fokkal azt a minőséget, amit ők le tudnak tenni a pályára.
Így van, Ligetvári Patrik lesz majd a Veszprémnél, a veszprémi magyar, valamint esetleg Gáncs Pető Máté, meglátjuk, hogy ő majd esetleg fog-e lehetőséget kapni ott a bajnoki döntőben, míg a Szegednél ugye többen is pályáznak arra, hogy akár magyarként mondjuk hőssé váljanak, ahogyan mondjuk Rosta Miklós pár éve, amit te is említettél. Például Miklár Roland a 15. bajnoki döntőjére készül, ott van most Szilágyi Benjamin is, aki azért sok lehetőséget kapott idén jobb szélső poszton, és tényleg azért elmondható az ottani magyarokról is, hogy azért próbálják magukat beverekedni a csapatba. Nyilván, hogyha mondjuk Bodóról vagy Bánhidiről beszélünk, Bodónak a pozíciója azért erősen megkérdőjeleződött idén, Bánhidi pedig rengeteg sérüléssel küzdött.
Így van, és nem hallottam most sem jó híreket, ma is úgy tudom, hogy sérülések, küzdés nem biztos a pályára lépése. Ő egy, Spányi Bencéről beszélek, ő egy fontos láncszem ennek a szegedi gépezetnek, hát a világ egyik legjobb beállója, és a játék is sokszor támadó játék arra alapszik, hogy a vele történő 2-2 játékokból fejezem be a Szeged, illetve az abból történő további játékból. aki nagyon hiányzik a támadó játék tekintetében Szegeden, az Lazár Kukić, aki rendkívül jó szezont futott, nagyon jó energiákat vitt Szeged támadójátékában, és ugye őt operálták a vállával, így nem állhat Appelgren rendelkezésére.
Már az irányító posztot említetted, akkor picit beszéljünk a többi belső posztról. Ugye a jobbátlövők szerepe, a balkezes jobbátlövők szerepe azért óriási szokott lenni ennél a két egyesületnél. Azért elég csak mondjuk a Szegednél arra gondolni, hogy García Andiának hol jobb, hol rosszabb periódusai vannak, akár meccsen belül is. Magnus Rödnek a szerződését már meghosszabbították, talán ha jól emlékszem az elmúlt héten, vagy lehet, hogy ezen a héten volt. Míg a Veszprémnél ugye nem lehet elmenni Martinovics Remili kettőse mellett. Mit gondolsz az ő szerepükről?
Bizony a veszprémi párosokkal erősebbnek érzem, de Szegeden, ahogy volt, jól fogalmaztál, tehát voltak jó mérkőzései, Gászínben a Kröcs sokáig sérült volt, viszont éppen ebben is van a negatívum, hogy rendkívül hullámzó az a pozíció a Szegedben, míg a Martinovics Remili egy egyensúlyozottabb teljesítményt tudnak hozni, és hát ugye a két világ klasszisból, a Martinovics és Remili esetében ezt kell, hogy mondjuk, az egyikük mindig képes extra teljesítményre.
És hát nem véletlenül nem említettem a szegedieknél Jovica Nikolicsnak a nevét, akiről talán most már így a szezon végén, talán picit félve, de azért kijelenthetjük, hogy ő egy abszolút nem bevált igazolás volt.
Így van, tehát ő egy vészmegoldásnak lett Szegedre víve, ugye az ázsiai bajnokságból, ha jól emlékszem, vagy az arab bajnokságból. Tehát a sérüléssel bajlódott Rőd, nem az a minőség, amire a Pik Szegednek szüksége volt, viszont annyi sérülés volt, hogy muszáj volt, ha más nem mennyiségre igazoljanak, ha minőségre nem is tudnak.
Még egy magyar van a Szegednek, akiről mindenképpen érdemes beszélni, és nem véletlenül ő maradt itt a végére. Ő pedig nem más, mint Fazekas Máté, így van, a középső, a Fazekas srácok sorában. Mit gondolsz róla, mennyi lehetőséget kap? Hát nyilván említetted, hogy Lázár Kukić is nem bevethető, emiatt ő rá azért nagyobb felelősség hárulhat. Talán előveheti a két irányítós játékot is, akár Mihály Appelgren a mérkőzés adott szakaszaiban?
Biztos vagyok benne, hogy elő fogja venni, előszeretettel játsza, és előszeretettel teszterhet a kis Fazekasra, ami az ő fejlődésében rengeteget jelent, hiszen hát ő sem gondolta volna szerintem 5-6 hónappal ezelőtt, hogy ilyen szintű csapatban ekkora játékpercet játszhat majd, de nem ijedt meg a lehetőségtől, hanem próbál élni vele, és legtöbbször él is vele.
A magyarokon túl vagyunk gyakorlatilag. Mit gondolsz a Veszprémben az, hát az afrikai légióról gyakorlatilag, mondhatjuk így nyugodtan, az egyiptomi játékosokról, ugye jó sokan vannak, nem mindig szokott játszani mindenki. Például talán meglepetésre Ali Dzeinek a játékpercei erősen lecsökkente Xavi Pascualnál, annak ellenére, hogy éppen ő hozta ide a Bukaresttől. Ugye Eldera azért hozza szerintem azt a jól megszokott formát, ami várható tőle, Ahmed Adel beállóban is, hogyha azért eljut hozzá a labda, akkor hát talán akkor a százalékkal nem, mint annó Fabregas a szebb szezonjaiban, de azért belövögeti, vagy éppen hetest harcol ki. Mit gondolsz erről a kis különítményről?
Nem látom a státuszát állítáinek én sem. Tehát, mert hogyha védekezőről beszélünk,
éppen akkor... Éppen az, aki kiszorította őt gyakorlatilag, bocsánat.
Nem feltétlenül, mert Alicainra hármas védőként, ha számol, támadásban sejthető volt, hogy ő nem fog nagy lehetőséget kapni. Védekezésben viszont ugye a Pesmárbek-Ligetvári páros, hogy korábban is fogalmaztam, nagyon magas világszintet képviselnek, és mellettük azért még Thiagus Petrus szintén ezért lett Veszprémbe hozva, és innentől kezdve nem nagyon látom Alicainnek a mi volt a tervezett státusza. Nem is fér oda ezektől a játékosoktól, és hát még ott ugye még hát sem ott, hogyha említjük, aki balátlövőben, támadásban is igen hatékony, és védekezésben is hasznos. Eldera szintén három korábban, hármast magas szinten védekezett, most is van, hogy epizódokat eltölt hármas védőben. Tehát az egyiptomi, a kérdésedre eredeti kérdésedre, hogy válaszoljak, az egyiptomi légiói tavaszra én szerintem jó formában lendült, és elégedett lehet velük. Xavi Pascual Alicain kivételével, hiszen Hesemnak kimagasló mérkőzése voltak, Adél rendkívül agilis beálló a falban, egy mozgékony beálló Pesmárbekkel ellentétes stílus. Annyi előnye van Pesmárbeknek, hogy ő ugye a visszarendeződésben hármasba vissza tud rendeződni, Eldera pedig ahhozzá megszokott megbízható játékot tudja hozni most már mérkőzésre.
A szegedieknél már előkerült Báhidi Bence neve, és hogy nagy valószínűség szerint ő most nem fog szerepelni a csapatban, de nyilván azért ettől, vagyis hát tőle függetlenül általában azért próbálják a beállókat megjátszani Szegeden. Ugye így maradt Jeremy Toto, valamint esetleg Kalárás, hogy őt be kell dobni. Míg a Veszprémben ugye a két szélen van két olyan játékos, akire mindig lehet számítani, gondolok itt Janis Lenre a jobb szélen, a bal szélen pedig Hugo Deszkára. Viszont Hugo Deszka neve mögé inkább tennék egy kérdőjelet, mert látva az ő teljesítményét itt tavasszal, amikor igazán kellett, akkor mindig kihagyta. És hát eléggé szomorú erről beszélni, gondoltunk a Bajnokok Ligájára is, igen, de mit gondolsz erről a négy játékosról, mondjuk a szegedi két beállóról, valamint a veszprémi két szélsőről?
Jeremy Toto egy nagy meglepetést szolgált azon a mérkőzésen, most nem tudom pontosan felidézni, hogy melyik meccs volt aztán a Paris Saint-Germain ellen,
igen,
ahol 7 lövés 7 gólt lőtt, amikor Báhidi Bence hiányzott. Ez megmutatta azt, hogy lehet rá támadásban is számítani, védekezésben nem kérdés, hogy nagyon magas szintet képvisel. Kalárás szintén, ugye hát szinte védekező specialistának mondhatom, mert rendben, hogy beálló a pozíció, de csak védekezésben számítana rá a Szeged, hogyha minden természetes állapotában lenne. Jeremy Toto lehet képes ma is szerintem pótolni Báhidi Bencét, de tehát arról pontos információ nincsen, hogy nem fog játszani, csak még kérdéses volt a játék.
Van még egy olyan dolog a két csapatnak a játékában, ami mellett nem szabad elmenni. A mai este két játékvezetője Hargitai Gábor, valamint Markó Gábor lesznek. Sokszor szó esik arról, hogy a magyar játékvezetők esetleg nincsenek olyan szinten, amit mondjuk egy ilyen kaliberű vagy ilyen hangulatú találkozó megkíván, de én azt gondolom mégis, hogy a Hargitai Markó kettős nevezése jónak tűnik erre a döntő első meccsére.
Hát ők óriási rutinnal, tudással bíró játékvezetők, nem kérdés, hogy ők ezt nem róluk fog szólni a mérkőzés, de mellettük vannak még Magyarországon játékvezetők. Én nem értek azzal egyet, hogy nincsenek olyan szintű magyar játékvezetők, mert egy Bóci Idemann párost is említhetnénk.
Ővék a döntő második meccse, bocsánat, majd Szegeden.
Így van, tehát ott ezeken a meccseken nem a játékvezetőkről szokott szólni a mérkőzés, már évek, hosszú évek óta. Ha kimegyünk egy EB-re vagy VB-re, és ott látunk egy játékvezetést, akkor sokszor kéne eztünk bejusson, hogy miért bántjuk mi a magyar játékvezetőket, nincs ez olyan nagyon rossz szinten, valóban jártunk ennél magasabb szinten is, játékvezetők terén is, de hát kézilabda terén is, játékosok terén is.
Igen, ebben azt hiszem, hogy teljes mértékben megegyezhetünk, hogyha a bírókról nem is kell szólni a meccsnek, viszont a kapusokról valamilyen szinten muszáj. Ugye a Szegedben ott van természetesen Tulin cserekapus poszton, és azért Mikler idén bőven kivívta magának, hogy ő legyen a kezdőkapus, mert nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt. Míg a Veszprémben talán az évet jobban kezdte korrá lesz, de azóta inkább Appelgrénre lehet talán jobban számítani, de aztán kíváncsi leszek a véleményedre, hogy mit gondolsz erről. Mit gondolsz a négy kapusról, mekkora szerep hárulhat rájuk?
Mikler Roland újra fantasztikus évet produkált. Szegeden nagyon-nagy örömmel fogadták, sajnáljuk, hogy ugye a válogatottnál nem annyira, és nem számítottak rá, de a veszprémi kapuban nem lehet megmondani, hogy ki kezd, mert Csavi Pascal nagyon jól kevergeti a lapokat, valamikor korra lesz, valamikor Appelgren, most nekem is az érzésem, hogy Appelgren kicsit előtérbe van helyezve, de aztán lehet, hogy ma Csavi Pascal meglep minket, és a korra lesz fog kezdeni. Mindenképpen nagyobb teljesítményre, a csapat összteljesítményre való hatás, a Mikler Roland teljesítményét és a Pixeged összteljesítményét vizsgáljuk, mint a túloldalon egy kapusi Tulinnak. Nem sikerült szerintem azon a szinten hoznia a mérkőzéseket, amit elvártak tőle a Szeged vezetői szurkolói, így Rolandon nagyobb a teher, mint mondjuk legyen korán leszem, hogy Appelgrennel, mert ott, ha történik egy kapus csere, akkor tud jönni olyan teljesítmény, ami döntő tényező tud lenni a végeredményben.
Sok gólos meccsre számítasz?
Igen, jó kérdés lenne a következőt, hogy mi a sok. Tehát a mai kézlabdában már...
70 gól felett mondjuk.
Hát igen, ettől féltem, hogy erre gondolsz, mert ahogy 60 fölött lesz-e, hogy a perc per gól, én szerintem az biztosan meg lesz, a 70 nem hiszem. Tehát azért cserél a Szeged is, a Veszprém is, védekezés támadásban, az pedig azért tudja lassítani a játékot, én szerintem nem lesz egy gólözön.
Hát meglátjuk, Marosán Györgynek, állandó szakértőnek köszönjük szépen, és egy rövid zene után kapcsolunk is ki a helyszínre, a Veszprém Arénába, Csesztregi Balázshoz.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
s egy könyvet írtam át. Úgy megvadítottál, ahogy az ápol úgy érkeztél. Csak jöttél és mentél, amikor megfordult a szél. Én csak álltam, mint aki elborult, amikor láttam, a vihar elborult. Jöttél át a szívemben, minden, amit addig elhittem. Most járom a várost is halkan, azt kérdi a szél. Say it.